Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 1-én, szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Sok napsütés várható, de ma már többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és megerősödik az északnyugati szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma még 32 és 38 fok között alakul. Budapesten jelenleg 24 fok van. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord, közben 120 településen van harmadfokú vízkorlátozás.
Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás és a víziközmű hálózat megújítása a legfontosabb feladat.
Mától látogatható a biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását.
Magyar Péter elmondta, hogy Decsen csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani. Két településen gerincvezeték törés volt. Ezeken a helyeken vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet. Szadára újabb 20 000 tasakos ivóvizet küldtek. A kormányfő ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Tájékoztatott továbbá arról, hogy a rendkívüli hőség miatt 22 vasútvonalon és 3 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás.
Megdőlt tegnap az országos és a fővárosi abszolút melegrekord.
A Hungaromet adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányoson pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték. Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód.
A rekord hőség mellett heves zivatarok is fennakadásokat okoztak országszerte.
Hedelényen hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni.
Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök tegnap napirend előtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a víziközmű hálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkre menni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
Átfogó programot indítunk a vízi közmű hálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként, és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül, jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap.
Emiatt ma zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár. A betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható.
20 magyar kábítószerfutárt foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat repülőleszállva Ázsiába és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet még szabadlábon lévő két tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki. Víg András beszámolója.
A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok Magyarországról előbb Párizsba, majd onnan Tajvanra és a Karib-tengeri Martinique szigetére utaztak. Itt kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben repülőjáratokon Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. A rajtaütés eredményeképpen külföldön 9 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet további magyar tagjainak elfogására a Nemzeti Nyomozóiroda egy több lépcsős összehangolt akciót szervezett, mondja Becási Dóra, az NNI kommunikációs munkatársa.
A készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az ország számos pontján több körben csaptak le a hálózat tagjaira. Az akció során 2 szervezőt és 6 futárt fogtunk el. Gyanúsítottként hallgattuk ki a bűnszervezet magyarországi irányítóját is, aki jelenleg egy másik büntető eljárás miatt letartóztatásban van.
Letartóztatta a bíróság a most elfogott 2 szervezőt is. A kokain futárok, akik beismerő vallomást tettek, szabadlábon védekezhetnek, és örülhetnek, hogy túlélték az életveszélyes kalandot. A kokainnyelők ugyanis hatalmas kockázatot vállalnak, mert ha a lenyelt kapszula megsérül, az olyan mértékű kábítószer túladagolással jár, amit nemigen lehet túlélni, mondja a Kis Csaba házi orvos.
Hogyha kiszakad a csomagoló anyag, akkor nagyon gyorsan nagy mennyiségű kokain jut a szervezetbe, ami súlyos túladagoláshoz, potenciálisan halálhoz vezethet, vagy ezek a csomagok ugye elakadhatnak, bélelzáródást okozhatnak, esetleg kiszakíthatják a belet, és akkor abból súlyos hashártyagyulladás, vérmérgezés és halál is lehet belőle.
A kokain csempész bűnszervezet még szabadlábon lévő két tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki.
Mától látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott.
Sós Endre az állatkert főigazgatója a Biodóm megnyitóján elmondta, hogy a hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Az új bemutató teret a meglévő jegyrendszerben külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
Amit most átadunk, az a szűkös lehetőségek ellenére is egyszer lesz az ország egyik legnagyobb fedett, trópusi növényháza, egy közösségi találkozóhely, élménykomplexum és állatbemutató. Egy olyan tér, ahol a növények önálló értékként vannak jelen, ahol a fény, páratartalom, a víz, a növényzet és az állatok a látogatókkal együtt alakítják a mikroklimát és egy ökoszisztémát alkotnak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Egyirányosították a 11. kerületben a Barázda utcát, a Szerémi úttal az Alíz utcáig közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délután sok felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, este 21-29 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 6-kor 4 órás hír összefoglalóval, legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotte Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. A házigazda Mexikó és a kétszeres VB győztes Franciaország is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. A közép-amerikai ország válogatottja Mexikóvárosban 2-0-ra győzte le Ecuadort, míg a franciák 3-0-val múlták felül Svédországot. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között, Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig az Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság győztesével mérkőzik majd a következő körben. Távozik a labdarúgó NBA-ben szereplő Újpest FC-től Ricardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. A 32 éves futballista 43 tétmérkőzésen védte a lilafehérek kapuját. Az alapszabályban meghatározott elnökjelöltséghez minimálisan szükséges 20 érvényes ajánlás csak az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok Lőrincz Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia jelenlegi szakmai igazgatója szerezte meg, így a jelölőbizottság őt javasolja felvenni a Magyar Birkózó Szövetség július 17-i elnökválasztó közgyűlésének hivatalos jelölő listájára. LeBron James, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga sztárja tájékoztatta a Los Angeles Lakerst, hogy elhagyja a csapatot, és máshol folytatja NBA-s karrierjét. Sajtóhír szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni. A 4 éves kihagyás után visszatérő, szabadkártyával induló 44 éves Serena Williams az első fordulóban búcsúzott a wimbledoni tenisztorna női egyesében, miután 3 szetben kikapott a nála 24 évvel fiatalabb Maya Joint-tól. A címvédő és 3. helyen kiemelt lengyel Iga Swiatek 3 játszmában győzte le az amerikai Taylor Townsendet. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
Délelőtt.
Pár percig van a kezünkben, de évszázadokig a környezetünkben. Indul a műanyagmentes július.
Ez a baj, nagyon-nagyon lassan bomlanak a műanyagok, több száz év, illetve több ezer év. Egyre kisebb darabok lesznek, és lassan sejtszinten épülnek be. Tehát mindenütt ott van lassan.
Apró lépésekkel nagy változást el lehet érni, hogy fogyasztóként csökkentsük a műanyagok felhasználását. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Mindennapi tippekkel is segítünk ebben.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár!
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár! Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
2026. július 1-én szerdán Anna Mária és Tihamér névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Bőven több mint 200 településen rendeltek el vízkorlátozást, de az egész országban arra kérik a lakosságot, hogy mindenki takarékosan bánjon most a vízzel. Hová folyik el a hazai vízkészlet? Erről is beszélgetünk majd a Magyar Vízközmű Szövetség elnökével néhány perc múlva. Aztán még ebben az órában szó lesz arról, hogy megkezdődött a hosszú távú épület felújítás és stratégia előkészítése, mi várható ingatlan fronton Magyarországon. Erről majd az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét kérdezem. És még szintén ebben az órában beszélünk arról, hogy 40 napos offenzívát hirdetett Kijev, drónokkal támadja Oroszországot, és Svédország pedig Gripen vadászgépekkel erősíti az ukrán haderőt, illetve légierőt, hogy hogyan sikerül, vagy sikerülhet-e legyőzni mindezekkel együtt Oroszországot, erről is kérdezem majd a biztonságpolitikai szakértőt. 4-8 után pedig arról lesz szó, hogy július közepétől másfél évtized után először emelkednek a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó hatósági vizsgadíjak, mondjuk tehát majd a részleteket. Aztán beszélünk majd az aranykonvoj ügyről, és az új kormány első 50 napjáról is, 7:30 után lesz ezekről szó. Utána pedig arról, hogy éles szócsaták színesítik a parlamenti felszólalásokat. Bohócoknak, trógereknek nevezi a képviselőket a miniszterelnök, nem csak a férfiakat, a nőket is. Egy ellenzéki képviselőt kérdezünk majd erről a kialakult helyzetről. Aztán 9 óra előtt pedig annak járunk utána, hogy milyen feltételek szükségesek Magyarországon az euró bevezetéséhez, Magyarország mennyire vagy közel, mennyire távol, illetve közel áll, ehhez milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy 2030-ra az euró legyen a hivatalos fizető eszköz Magyarországon. 9 óra előtt pedig szintén még arról beszélünk, hogy teljesen átalakul az emberek napja a Balatonnál, mert hogy annyira meleg van, hogy elérkezett ide az a dél-európai szokás, mi szerint délben siestát tartanak azok, akik a vízparton nyaralnak, és csak azt követően kezdődnek, vagy kezdődhetnek a programok, ehhez kell igazodniuk a vendéglátóknak, és erről kérdezem majd a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét. Tartsanak velünk ma reggel is!
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
6 óra 19 perc, több településen kritikus a helyzet a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt. Erről beszélgetünk a következő percekben Kurdi Viktorral, a Magyar Vízközmű Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye nem is olyan régen még csak a filmvásznon katasztrófa filmek vizionálták azt az állapotot, amikor elfogy az ivóvíz, de hát azért az elmúlt években a klímavédelemmel foglalkozó szakemberek már figyelmeztettek erre a problémára, viszont amíg nem érezzük a saját bőrünkön, addig talán a vízfogyasztásban magunknak sem tudunk megállt parancsolni. Én azt kérem öntől először, hogy összegezzük a helyzetet, hogy Magyarországon most a ma reggeli állapot mit mutat, akár a vízkorlátozások tekintetében.
Gyakorlatilag azt érzékeltük, hogy a kánikula előre haladtával egyre több olyan víziközmű rendszer volt, ahol maximális kapacitással működtek a szivattyúk, és ennek ellenére nem tudták elérni azokat a tározó szinteket az esti csúcsidőszakokban, ami ilyenkor megszokott volt. Vagyis ez azt jelenti, hogy a vízellátó rendszer kapacitását meghaladó vízigények léptek fel szerte az országban. Nem lehetett általánosan azt mondani, hogy ez pusztán az agglomerációs hatás, nem lehetett azt mondani, hogy hát a kutak vízadó képessége csökken, és ez ennek a hatása, mert az ország számos pontján, ahogy a felvezetőben hallhattuk is, több mint 200 településen hivatalosan vízkorlátozási intézkedéseket kellett bevezetni. Érzékeljük azt is egy idő óta, hogy a talajvízszint rohamosan csökken, és ez összefüggésben van azzal, hogy a csökkenő talajvízszint mellett a házi kutak, a kerti kutakból nem tudnak már a lakosok annyi vizet kivenni, amennyi a kiskertek locsolásához, öntözéséhez kell, és azt gondoljuk, hogy nagyon sok ingatlan tulajdonos esetében az ivóvíz hálózatból történő vízvételezéssel oldják meg ezeket a vízigényeket. Tehát úgy, ahogy a melegrekordok vonatkozásában soha nem látott csúcsok dőltek meg, azt látjuk, hogy az utóbbi napokban szinte minden vízművállalatnál soha nem látott vízfogyasztási csúcsokkal szembesült.
Tehát akkor a vízkészlet is megcsappant, hogyha jól értem, éppen a klímaváltozás miatt, illetve ön is említette ugye itt, hogy a talajvízszint az már sokkal alacsonyabb, illetve hát a szokásosnál is több vizet használunk. De azért minden mellett nézzük azt is meg, hogy azok a települések, illetve azok a vízvezeték rendszerek, amelyek jelenleg működnek, ugye sokkal kisebb létszámú településekre épültek, nem tudom, 20-30-40-50 évvel ezelőtt, tehát mondjuk nehezebben is viselik a vízellátási problémákat?
Az agglomerációs hatás tipikusan erre vezethető vissza, hogy míg a nagyvárosban kiépültek a 60-as, 70-es években a rendes víziközmű kapacitások, a környező kistelepüléseken pedig a falusias, kistelepülési, kertvárosi kapacitások, átmérők és vízbázis víznyerőhely kapacitások épültek ki. Ahogy megindult a lakosság kitelepülése a kistelepülésekre, nem követte a lakosságszám változást, a vízellátó rendszer kapacitásának a bővítése. És ez is nagyon sok helyen okoz problémát, és általánosságban látható, hogy főleg ahol a domborzati viszonyok ezt differenciálják, vagyis az alacsonyabban fekvő területeken nagyobb a nyomás, a domboldalon vagy a dombon lévő település részeken kisebb a nyomás, villámgyorsan érzékelhető az, hogy a magasabban fekvő településeken a víznyomás megszűnik, vagy akár el is áll. Ezért fontos a társadalmi együttműködés, ezért fontos a szolidaritás, hogy a ugyanolyan vízellátó rendszeren a mélyebben fekvő ingatlanok esetében visszafogjuk a vízfogyasztásunkat, és ne arra gondoljunk, hogy hát van nyomás a rendszerbe, akkor nyugodtan tömlővel öntözhetem a betont, hogy ott hűsebb legyen, vagy medencét töltsek, vagy egyéb más nagyvértékű vízelvételt csináljak, mert lehet, hogy fönt, 500 méterrel arrébb már az ivóvíz és a tisztázás igényekre nem lesz elegendő elérhető víz.
Ugye engedjen meg nekem egy gyors fejszámolást, végeztem itt a medencékkel kapcsolatban, most csak egy ilyen üzletekben is kapható csővázas medencénél számoltam ki azt, hogy mondjuk ahhoz 20 ezer liter víz kell, és egy négy tagú család nagyjából 4-500 liter vizet fogyaszt ugye naponta, hogyha egy ilyen összeszerelhető medencébe egy család 40 napi vízfogyasztását emészti fel egyetlen egy töltés, ezzel pedig most azért sokat lehetne spórolni, bár tudom, hogy a hőség az nagy úr. Ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatalnak is volt egy számítás, hogy 2010 óta közel 2,3 milliárd köbméter ivóvízünk folyt el a semmibe. Nyilván ezt kellene megakadályozni, milyen reformokra lehet számítani, illetve milyen reformok válnak szükségessé.
Úgy gondoljuk, hogy a mostani vízválság, amit közelről szemlélünk mindannyian, megfelelő módon ráirányítja a figyelmet arra, hogy a hazai vízi infrastruktúra elavult állapotban van. A tömeg átlagos életkora több mint 50 év. Tudjuk, hogy egy negyede elfolyik a megtervelt víznek a különböző hibákon, szivárgásokon, csőkötéseken keresztül. Tehát mi azt gondoljuk szakemberként, hogy átfogó víziközmű rendszer megújítási programra van szükség, ami nem 1-2-3 éves időtávlatban, hanem bizony az előttünk álló feladat súlyát, nagyságrendét tekintve a következő 10-15 évre kell, hogy meghatározza a víziközmű rendszerek felújításának az ütemezését és az ehhez történő források kirendelését.
És mi fog történni a következő 10-15 évben, amíg készül ugye az új rendszer? Az időjárás egyre melegebb nyaranta, ami azt jelenti, hogy sok ilyen nyarunk lesz még, a csapadék az egyre kevesebb, ugye most már a tavaszi zöldár is elmaradt, ami azt jelenti, hogy ugye a földekben, vagy hát talajvízben, talajvíz sincs, annyi erről beszéltünk az előzőekben, szóval, hogy hogyan lehet kihúzni a következő 10-15 évet, amíg elkészül, vagy megújul a vízvezetékrendszer?
Látva, hallgatva a döntéshozó pozícióban lévő politikusok megnyilvánulásait a napokban, ebből arra következtetek, hogy a kormány pontosan tisztában van azzal, hogy mekkora mértékű feladat áll előttünk. Nyilvánvaló, hogy a prioritási listát kell helyesen felállítani, hogy hol és milyen formában, milyen műszaki megoldással kell helyreállítani a kapacitásokat, bővíteni a kapacitásokat, növelni az üzembiztonságot, és mindezek együttesen fognak majd hozzájárulni ahhoz, hogy a csővezetékek elfolyó víznek a mennyisége is csökkenjen egy elvárható, normális európai szintre. Én tekintettel arra, hogy több 1000 milliárd forintról beszélünk a következő 15 évre vonatkoztatva, azt gondolom, hogy az első 3 évben a legsürgősebb, legfontosabb neuralgikus pontokon kell ezeket a beavatkozásokat megvalósítani. Ehhez kell majd a közlekedők türelme, hiszen nagyon sok mélyépítési munka az útburkolatokkal, közlekedés megzavarásával jár. De rendelkezik Magyarország azzal a szakemberállománnyal, azzal a vízipari kapacitással, amellyel ezek a feladatok elvégezhetőek, és azt gondolom, hogy ha ehhez hozzálátunk, akkor a következő 3 év során el fogunk jutni arra az állapotra, hogy egy hasonló hőhullám esetén, mint amit most tapasztaltunk, már nem arról fog szólni a dolog, hogy 200 településen vízkorlátozást kell bevezetni, hanem mondjuk ennek a tizedénél beszélünk majd arról, hogy vigyázni kell a kapacitásokra, és ahhoz pedig a lakosság együttműködésére van szükség.
Egy utolsó rövid válaszra marad még lehetőség, hogy látja, hogy most meddig marad majd életben ez a vízkorlátozás, illetve ma reggel hogy júliusra is ígérnek még a meteorológusok egy ilyen hőkupolát, illetve egy ilyen hőhullámot, amin most az elmúlt napokban keresztül mentünk.
A mostani hőhullámnak az volt az egyik legfőbb problémája, hogy túl sokáig tartott. Most éjszaka már az Alföldön is voltak csapadékok, és azt gondolom, hogy az indulés ma már tetten érhető lesz egyértelműen. Ha esne 10-20 mm csapadék egy-egy vízközmű rendszer területére, onnantól számítva azt gondolom 24-48 óra alatt mindegyik víztároló medence vissza tudná nyerni azt az üzemszerű menetrendet, ami biztosítja a biztonságos vízellátást. Tehát én azt várom, hogy a most jövő hidegfront, és azt kívánom, hogy a most következő hidegfront legalább 10-20 mm csapadékot hozzon minden vízellátórendszer területén, azt követő 24-48 órán belül, ahol nincsen műszaki probléma, ott a kapacitás adatok, víztároló medence szintek helyre fognak állni. A következő hullám, hogyha érkezik, nagyon bízom benne, hogy nem 10 napos, meg 12 napos lesz, de ha mégis, addigra már lesz elegendő információ a szakembereknél, katasztrófavédelemnél és a lakosságnál is, hogy együttes összefogással miként tudjuk ezt a kihívást legyőzni, annak érdekében, hogy az egészséges élet fenntartásához szükséges ivóvíz, tisztálkodási lehetőség minden háztartásban rendelkezésre álljon, júliusban is vagy augusztusban is.
Kurdi Viktorral, a Magyar Vízközmű Szövetség elnökével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt az Erzsébet híd budai lehajtóján a hegyalja út előtt. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 11. kerületben a Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Szintén a 11. kerületben az Egri József utcában a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
MÁV Info.
Felső vezeték szakadás miatt Örtilos és Gyékényes között nem közlekedhetnek a vonatok, pótlóbuszos átszállásra és jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani. A Pannonia interrégiók megosztva Szombathely és Murakeresztúr, valamint Gyékényes és Pécs között járnak. Nagykanizsa és Gyékényes között Murakeresztúr érintése nélkül pótlóbuszok közlekednek. A Nagykanizsa és Dombóvár közötti személyvonatok csak Gyékényes és Dombóvár között járnak. A Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A mostani ütemben vasárnapig Bátaszék és Baja között közlekednek pótlóbuszok a dombóvári személyvonatok helyett. A Gemenc interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A munkálatok következő ütemében július 6-ától majd Mélykút és Baja között közlekednek pótlóbuszok a Kiskun interrégiók helyett. A fővárosban a H7-es hév július 6-áig nem közlekedik karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbuszok járnak. Váci Viktor, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Budapesten 25 fokot mutat a hőmérő, várjuk a felfrissülést, mikor érkezik, ezt már a Hungaromet munkatársától, Pátkai Zsolttól kérdezem, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Este érkezik meg a hidegfront, addig is azonban sok napsütésre számítunk. Emellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ezekből a déli óráktól kezdve, néhol akár több alkalommal is, és egyébként több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadás, illetve átmeneti viharos széllökések kíséretében. A csúcshőmérséklet ma még 32 és 38 fok között alakul.
Akkor még hegynap kitartás mindenkitől, aztán jön a felfrissülés. Pátkai Zsolttól hallottuk a legfrissebb időjárási híreket. Fél hét után 2 perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő 2 napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása, megszüntetése. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok jövő augusztustól szűnnek meg. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető, a Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. Gála koncerttel zárja az évadot a Szent István Filharmonikusok ma este a Zeneakadémia nagy termében. Az ünnepi hangversenyen Beethoven 7. szimfóniája mellett Liszt Ferenc és Kodály Zoltán egy-egy művét hallhatja a közönség. A programot Medvecki Ádám állította össze, aki egyben az est karmestere is lesz. A híradást Fehérvári Petra készítette.
Vármegyéről vármegyére. Győrmoson Sopron.
A Teljesek sáros patakja, a Csermajori középiskola. A fenti jelző nem túlzás. A Rábaközi Vitnyétől délre fekvő Csermajori szakképző volt a magyar teipar alma mátere. Az 1890. augusztus 15-én megnyitott Magyar Királyi Tejgazdasági Szakiskola az ország első ilyen jellegű oktatási intézménye. 1929-ben költözött át a közeli Láncpusztáról Csermajorba, az Eszterházi birtokra, ahol már működött tangazdaság és a kisgazdaképzés is. Itt a takarmány bőséges termesztése fejlett állattenyésztést tett lehetővé. Készen álltak a gazdasági épületek, köztük a korszerű 50 férőhelyes tehén és 30 növendékállatnak is elegendő szarvasmarha istálló, amihez gépekkel ellátott takarmánykamra is tartozott. Az 1945-46-os tanévtől az intézmény új nevet kapott. Csermajori Állami Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola és Tejgazdasági Szaktanácsadó Állomás. Híresek voltak az itt készült sajtok, a pálpusztai, a teasajt és a trappista. 1999-ben felsőfokú élelmiszeripari menedzserképzés indult Csermajorban. 10 évvel később az iskolát összevonták a Fertődi Porpáci Aladár kertészeti szakközépiskolával. Végül 2014-ben szűnt meg Csermajorban a tejipari szakképzés.
A műsorszám az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 36 perc, delay, ezt mondja az asszisztens a labdarúgó játékvezetőnek, ha a protokoll szerint tudatni akarja, hogy megvárja ugyanaz akció végét, de utána jelzi a lest. Mindezt Vad Anita, nemzetközi játékvezető asszisztens árult el, aki a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorának vendége volt, és aki Szegő Tiborral osztotta meg gondolatait a nagy világversenyekről is.
48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
Hát ugye ezt a féleképpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Hát kinyúlik a tornának az ideje.
Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
Igen, hát tehát, hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val. De például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án.
Ez majdnem 3 hét.
Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meeting termekbe, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is, illetve azért készülni kell több csapatból, nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, a csapatok taktikáját, tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során.
Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
Igen.
Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, vagy közreműködhet, de lehet, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
Igen.
Tehát erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz. Hát, te ezt hogy oldod?
Igen, hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Ugye nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az magával. Pozitív nekem, hogy a legvégig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte 1,5 hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítettük. nyerték a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
Igen, mindenképpen szerintem ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye, ugye. Nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt, igen, végtelenség, igen. A bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
Szetrengés, mert egy percre le lehet küldeni,
igen,
a
játékos. Sokkal folyamatosabb a játék.
És a cserét is időben el kell végezni, igen. Tehát 10 másodperc, igen, alatt bárhol van, igen, a pályán, el, igen, kell, hogy hagyja, igen, az, igen, a játékos. Igen. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gól öröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később, igen, húzza be a lest, akár a VAR vizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
Igen, hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késleltetett jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e.
Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy lesd, de nem húzod be, mert meg kell, igen, várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, igen, hogy lesd. Tehát...
Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay, ami azt jelenti, hogy
késleltetni fogod a döntést.
Igen, és akkor ugye ezt bemondom háromszor, hogy delay, delay, delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni a zászlómat, és lesz fogok jelezni.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 41 perc lezárult a vidéki otthon felújítási támogatás, amiután egyetlen állami lakásfelújítási támogatási program sem marad elérhető, ezzel együtt viszont szakmai szervezetek bevonásával megkezdődött a hosszú távú épületfelújítási stratégia előkészítése. Erről, illetve az építőipar helyzetéről beszélgetünk a következő percekben Kói Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, azt kérem öntől először, hogy egy kicsit próbáljuk összegezni azt, hogy az elmúlt években például az otthonfelújítási támogatás az hogyan, mennyiben tudta segíteni például az építőipart. Ugye itt ha nagyon vissza akarunk menni az időben, akkor talán a Covidig kellene visszamenni, hiszen akkor állt le, akkor lassult, és utána nagyon nehezen állt talpra. Az utóbbi hónapokban gyakorlatilag ugye a geopolitikai helyzet is megnehezítette a vállalkozók, az építési vállalkozóknak a munkáját.
Az építőipart és a hazai építőanyaggyártókat is nagyban segítette, de legnagyobb segítséget a lakosságnak hozott. Végül is ugye ez egy olyan energiamegtakarítás célzó otthonfelújítási program volt, komoly támogatásokkal, amire nagyon nagy igény mutatkozott. Oly nagy igény, hogy gyakorlatilag a keret, a lehetőség rövid időn belül ki is merült, amivel ez meg lett hirdetve. Azt kell emögött látni, hogy ugye vannak a nagy energiaszolgáltatók, és az energiaszolgáltatók azt a feladatot kapták, hogy a lakossági vonalon az energia megtakarítás hatékonyságát javítsák. És úgy kellett, hogy javítsák, hogyha van egy minimum 30%-os energia megtakarítás, annak az értékét, árát adják oda a lakosságnak, ezzel ösztökéljék őt, és valójában a szakma is fontosnak tartotta, és rövid időn belül mindazt a hatékonysági kötelezettséget, ami ezeknek a nagy szolgáltatóknak elő lett írva, úgymond teljesítettük, és gyakorlatilag ennek eredményeképpen pedig felfüggesztésre került a program, és a szakma élén az Évosszal is, tehát az Építési Vállalkozók Szövetségével. Most egy olyan szakmai konzultációban vagyunk az új kormánnyal, hogy hogyan lehetne ezt életre kelteni és folytatni, mert azt tapasztaljuk, hogy a lakossági oldalról nagyon nagy igény lenne rá.
Hol volt egyébként a legnagyobb kereslet ezekre az otthon felújítási programokra? Azért kérdezem, mert vidéken nyilván nagyon sok helyen vannak olyan társasházak is, illetve családi házak is, amelyek még valamikor az 50-es, 60-as években épültek, tehát kevésbé korszerűek. Nyilván nagyon sok helyen újítgatták az elmúlt években, vagy a hőszigetelés, azért most már lehetett az elmúlt 2-3 évben például a napelem pályázatokra is, vagy pályázatokkal is a korszerűsítésbe beszállni, de azért Budapesten is rengeteg olyan, és valószínűleg a nagyobb városokban is rengeteg olyan ingatlan van, olyan épületek vannak, amelyek 100-110-120 évesek.
Ez a program elsősorban az egylakásos, két-három lakásos kertes családi házakat célozta meg, ami a 2000-es évek előtt épült, és ebből a körből voltak a megrendelőink is nekünk építőiparosoknak. Voltak olyan szegmensek, akik ebből az egészből kimaradtak, ilyenek a társasházak Budapesten, de vidéken is, hogy ebben nem nagyon tudtak kapcsolódni. Ezért is nagyon fontos az, ami a felvezető szövegben benne volt, hogy korábban csak egészen tervezett formájában, de most kormányzati szintre emelve elkezdődött a nemzeti épületfelújítási tervnek a összepakolása, szabad ilyen csúnyán kifejezni magamat.
Ugye ez egy globálisabb kifejezés, hogyha úgy veszük, mert pontosan. Nem kifejezetten lakásfelújításról
igen,
van szó.
Igen. Tehát ennek keretében mi azt szorgalmazzuk, hogy itt is egy fontos részként ezek a lakossági lakott ingatlanok kiemelésre kerüljenek, és külön figyelmet kapjanak, mert itt már némi tapasztalat is van, és roppant nagy igény, de igen, valóban minden építményre vonatkozna, tehát ez alatt kell érteni a közintézményeket, kórházakat, kulturális létesítményeket, óvodákat, bölcsödéket, de magán cégeknek a irodaházait, létesítményeit is, tehát ez egy roppant összetett feladat, aminek 2050-ig lenne ideje, hogy valami jó ütemezés lehessen megvalósítani.
Igen, mert van itt ugye, nevezhetjük ezt arányszámnak, ugye az elmúlt években a lakásfelújítási programokban több mint 105 ezer háztartást értek el, most akár 10 év alatt 100 ezer ingatlan korszerűsítése a cél, itt ugye nagyobb volumenű nem építkezésekről, hanem felújításokról lesz szó. Ez egyébként miben, hogyan segíthet az építési vállalkozóknak, magának az építőiparnak?
Ennek igen komoly gazdasági élénkítő hatása is van, és most, amikor az építőipar nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ez már szinte a harmadik évünk, hogy vagy csökkenünk, vagy éppen nullán maradunk, egy kitörési pont lehetőség az anyaggyártóknak és a kivitelezőknek is, különösen a kisközepes vállalkozásoknak és vidéken, mert ez többségében, hogy egy családi házat, egy kisebb társasházat ilyen helyzetbe kell hozni, ez inkább a kisközepes vállalkozóknak a piaca, de a nagy építőanyag gyártó és kereskedő cégeknek is a piaca, tehát az egész építésgazdaság értékláncot helyzetbe tudja hozni.
Milyen típusú felújításokra lesz vagy lehet szükség? Ugye, aki ilyen régebbi típusú házban él, az pontosan tudja, hogy a szigetelés ott azért erőteljesen hiányzik.
Igen, tehát a legfontosabb egyszerűen a homlokzat, födémszigetelés, nyilászárók cseréje és az épület gépészeti rész, hogy hűtünk, fűtünk, ebbe aztán sokféleség bele tartozik, de ez a három terület az, amelyik a legelavultabb, és ha nézzük a 4,3 millió lakóotthont, ami Magyarországon van, ezeknek jelentős többsége rászorulna egy ilyen jellegű felújításra.
Nyilván van egyetértés a szakma részéről abban, hogy itt lépni kell, és hogy milyen irányba kell lépni, milyen javaslatok fogalmazódnak meg.
A tapasztalatunk az, hogy amelyik leginkább kiveri a biztosítékot a megrendelőnknél, hiszen vele kezdődik ez a folyamat, az a bürokrácia, hogy mennyire bonyolult a lakosságnak, nem az a dolga, hogy ez az egészet értsen, hogy mi az a hitelesített energia megtakarítás. Tehát a legfontosabb dolgunk az, hogy szakmailag végig gondoljuk, hogy hogy lehet ennek a bürokratikus oldalát a lehető legjobban elkerülni, tehát ez egy nagyon nagy kihívás.
Szakmai szervezetek bevonásával megkezdődött a hosszú távú épületfelújítási stratégia előkészítése. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Kói Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Napos offenzívát indított Kijev, méghozzá Oroszország ellen drónesőt zúdított Oroszországra Ukrajna. Energetikai és stratégiailag fontos infrastruktúrát is támadnak. Erről, illetve a háború következő szakaszáról is beszélgetünk majd a következő percekben. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel, egyetemi tanára. Jó reggelt
kívánok! Jó reggelt kívánok, egy csokon!
No, néhány napja segítsen nekem hány nappal ezelőtt, de néhány nappal ezelőtt elindult ugye ez a 40 napos offenzíva. Oroszországot meg is lepte valójában, hogyha ugye híreket olvassuk, hiszen olyan stratégiai fontosságú területeket értek el, amelyekre talán nem is számított Oroszország. A kérdés az, hogy ezeket a dróntámadásokat ki tudja védeni, vagy nem tudja kivédeni Oroszország, mert most a háború kimenetele, vagy a forduló pontja az nagyban függhetettől.
Igen, ez attól függ, hogy milyen típusú drónokat indítanak, mert ez egy nagyon lényeges kérdés. Azt tudjuk, hogy folyamatos fejlesztés van. Ezt maguk az ukránok is megvalósítják, azon kívül kapnak külföldi drónokat is, de most már inkább az a jellemző, hogy saját maguknak készítenek olyan drónokat, ahol kombinálják a rakétát és a drónt, tehát egész messze el tudnak menni, és ez rendelkeznek elegendő pénzzel, most már ugye kaptak támogatást, ez megvan, akkor ettől kezdve lehet fejleszteni. Nem számítottak az oroszok arra, tehát ez nagyon kényes téma, mert azért sikerült bizonyítani azt, hogy a orosz légvédelmi képesség az nem a toppon van, és hát nem csak Oroszországban, nem csak Moszkva környékén, hanem Szentpétervár környékén is, és gyakorlatilag egyértelműen sikerült az ukránoknak most azt bebizonyítani, hogy gyenge az orosz légvédelem, még azokon a helyeken sem, ahol álmunkban sem gondoltunk volna azt, hogy nem valósították meg. Tehát az, hogy Moszkva légvédelmét át tudják törni, én is csak néztem és törögettem a szemem, hogy akkor most mi van. Én úgy látom, hogy itt most van egy olyan dilemma Oroszországban, hogy mi a további irány. Hajtsunk végre nagyobb támadás, hát ugye 11 irány van, ahol most támadnak. Ha stratégiai szempontból nézik a kérdést, akkor azt lehet mondani, hogy azért oroszok mindenképpen vezetnek, tehát legalább háromszoros fölényük megvan, de hát megvan a politikai szándék is arra, hogy ne legyenek mozgósítás, mert ha megvalósítanák, akkor az azért politikailag nagyon kényes téma lenne. Ugyanakkor lehet látni azt, hogy itt az ukránok előre törnek, és várható, hát ugye most lesz az ankarai csúcs 7-én, az jelenti, hogy újabb támogatást fognak biztosítani Ukrajnának. Tehát ebből logikusan következik az a helyzet, hogy az ukránok újabb támadásokat fognak indítani, nem minden területen, meghatározott irányokba, de ők is figyelik, hogy merre. Ja, és ezt megkapják azt, hogy akkor most már hol kellene támadni.
Jó, hogyha azt nézzük, hogy melyik hadsereg milyen állapotban van, ugye akkor arról régóta beszélünk, hogy az emberhiány az erőteljesen megmutatkozik például az ukrán hadseregben. Az emberhiányt igyekeznek részben most ki, vagy nem tudom, volt ott egy piaci rés, és akkor most mondhatjuk azt, hogy az emberhiányt pótolják a drónokkal, és akkor így még hatékonyabban tudnak mondjuk előre haladni. Most itt nem kifejezetten a frontvonalat mondom, mert ott, hogyha jól olvastam, akkor Oroszország az, amelyik jobban tud nyomulni a szárazföldön.
Hát igen, az Oroszország esetében az emberhiány egyszerű pótolni, ukránoknál sokkal nehezebb. Tehát itt azért vannak problémák. Ezt pótolják valóban olyan haditechnikai eszközökkel, amelyeket sikert lehet elérni. Nem azt mondtam, hogy ez megfordítja a háborúnak a menetét, de hogy zavarja az oroszokat, az teljesen biztos. Tehát amikor egy orosz állampolgár látja azt, hogy Moszkva fölött óriási nagy füst van, és a levegőbe repül egy gyár, akkor azért vagy egy olajfinomító, mindegy, hogy mi nevezik, akkor azért azt mondja, hogy nem tudnak bennünket megvédeni az orosz katonák. Hogyan működik az orosz hadsereg? És ne felejtsük el, hogy választások lesznek Oroszországban is, tehát itt azért most nem mindegy, hogy ez hogyan fog végződni, bár nem kérdése számomra, hogy ezt a választást ki fogja nyerni.
Jó, Svédország 16 Gripen vadászgépet ad át Ukrajnának, eközben pedig Kijev további 20 új Gripen beszerzésére készül uniós hitelből. Nyilván itt már a jövőbeli ukrán haderőnek vagy légierőnek a kiépítésére is készül, vagy készülhet Zelenszkij. Ezzel a 16 F-16 új Gripennel milyen előnyt szereznek, vagy szerezhetnek az ukránok, és akkor majd beszélünk egy kicsit arról is, hogy Oroszország hogyan tud szembe menni akkor ezekkel a támadásokkal.
Nekik is vannak az égépei, tehát nem kell félteni, ez itt nincsen probléma. Nagyon kell a légvédelem az ukránoknak, hát látjuk, hogy bármilyen tanácskozás van, azonnal az neked, hogy adjatok nekünk légvédelmi eszközöket, hát a Gripennel azért lehet támadni, hogyha nagyon akarnak, és fognak is, és kapnak bőségesen. Tehát én úgy látom, hogy itt nem arról kellene most nekünk beszélni, hogy deeszkalációs helyzet van, hanem pont az ellentétérő. Eszkaláció van, az várható a jövőben is, az várható a ankarai NATO csúcs találkozó után is, ami azt jelenti, hogy több halott, több anyagi kár keletkezik, és hát van ott egy Krimnek nevezett félsziget, ugye, ami újabban igencsak a célkeresztben van. Látszik, hogy az ukránok próbálnak abban az irányban is támadni, nehéz megvédeni a Krimfélszigetet, ugyanakkor hát nyáron nagyon sokan mennek nyaralni. Na most, amikor a nyaralók ott vannak, és látják, hogy egy-két drón berepül.
Mennek oda nyaralni?
Mentek eddig is, de hogyha ilyen támadások lesznek, mint amit eddig csináltak, egyre kevesebben. Hát ki az a buta ember, aki oda megy, és az életét kockáztatja. Tehát itt tulajdonképpen most ezt a nyári időszakot az ukránok arra próbálják felhasználni, hogy támadják a Krimfélszigetet, ami nagyon érzékeny pontja az orosz vezetésnek. Tehát ettől a Putyin is fél, mert nem tudják megvédeni. Tehát itt azért Kercsi híd, bejáratok, energia probléma, hát hogy állnak sorba az autók a benzinkutak előtt, mert nincs üzemanyaga. Most
olajfinomítókat is támadnak, az például az ukránok drónokat, nem véletlen ugye ezzel a...
Mindenütt támadják az olajfinomítókat, tehát hogyha közlekedést leállítják, akkor az azt jelenti, hogy a hadsereg számára logisztika nem működik, utánpótlás nincs, lőszer nincs, üzemanyag nincs, tehát hát ez nagyon komoly problémát okoz.
Jó, mindeközben az orosz elnök ugye a béketárgyalások folytatását szorgalmazza Washingtonnal. Milyen esély van ezekre a béketárgyalásokra? Azért is kérdezem, mert nyilván most már nem kerül nyilvánosságra az, hogy milyen pontokban hogyan tudnak előre haladni, de mégis melyek lehetnek azok a pontok, amelyek mentén előre tudnak haladni. Bízik-e Putyin annyira például Trumpban, hogy tető alá tudjanak hozni valamiféle béke megállapodást? Sajnos látjuk azt, hogy a közel-keleti háborúban sem lett tartós, Isten igazából. Az a megállapodás mégis Amerika lehet az, amelyik el tudja indítani
én
a folyamatot.
Én nem látom azt, hogy Putyinnek komoly szándéka lenne egy béketárgyalás
megvalósítására. De akkor meddig tudja húzni a háborút? Meddig tudja ezt finanszírozni?
Hát addig még van olaj, meg van gáz, és még egyelőre Oroszországnak van. Tehát abból tudják fedezni azt, ami hadsereg fejlesztésére szükséges, és én úgy látom, hogy Putyinnak eszébe nincs egy semmiféle megállapodást kötni. A Trumpban nem bízik meg, de ki ez, aki Trumpban megbízik, ugye egyik nap ezt mondja, sőt, nem egyik nap, meg másik nap, hanem egy napon belül is ellentétezőkat mond, és a Trump számára most a hormuzi szoros fontosabb. Tehát ő pontosan látja azt, hogy ezt kéne rendezem, nincs képessége arra az Egyesült Államok adminisztrációjának, hogy ezt a két területet vigye előre. Tehát egyelőre a hormuzi szoros megnyitása nem a iráni izraeli ellentétnek a rendezése, és nem az atomprogram leállítása, hanem gazdasági célok határozzák meg a politikáját a Trumpnak.
No, egyetlen kérdés az nem szervesen a mai témánkhoz kapcsolódik, de azért itt a brit miniszterelnöknek a lemondásával együtt felmerült, vagy felröppent az a hír is, hogy szívesen lenne a NATO következő főtitkára.
Hát, nagyon messze van meg a
2028-ban
lesz ott más jelölt is. Tehát itt most megbukott a miniszterelnök, nem biztos, hogy megszavazzák. Tudjuk a NATO-ba, azt tudjuk pontosan, ugye, hogy konszenzus van szükség. Tehát minden országnak azt kell mondani, hogy oké, egyetértek, nem vagyok biztos abban, hogy Starmer esetében azt mondják, hogy megszavazzuk. De hát annyira messze van még a 2028, hogy még lehet egy-két jelölt, és hát a NATO főtitkár esetében ne felejtsük el, hogy általában olyan országokból választanak főtitkárt, amelyek Amerikával szoros szövetségbe kötnek, is kis országok. Tehát nézzük meg a dánokat, a hollandokat, a belgákat, tehát olyan országból, ami nem meghatározó, és nem az biztonsági tanács. Tehát ez mondjuk ellene van, hát erről nem beszélnek most egyelőre, de úgy néz ki, hogy nem nagy eséllyel fog indulni a Starmer, ezen a csatában.
Tényleg fél percünk maradt. Jó lett, nyilván egyelőre nincs napirenden, hogy a NATO tagja lenne Ukrajna, bár Ukrajna ezt szeretné elérni. Jó-e a NATO-nak, vagy jó lenne az a NATO-nak?
Hát egyelőre nem semmiképpen, és a NATO-val se fogják ezt felvenni, tehát a NATO-val is ugyanúgy, mint az EU esetében megvannak a feltételek, de hát ugye a Putyin is azt mondta, hogy ez vörös vonal, tehát nyilvánvaló, hogy ebben nem fog be. Ez indult a háború, és már hány éve folyik, tehát ez szerintem semmiféle realitással nem bír. EU esetében oké.
Okay. Innen folytatjuk legközelebb. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő egyetemi tanár volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben.
8.900.000. Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 1-én, szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord, közben 120 településen van harmadfokú vízkorlátozás.
Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás és a víziközműhálózat megújítása a legfontosabb feladat.
Elfogadták a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosítását. Mondjuk a részleteket. Megdőlt tegnap az országos és a fővárosi abszolút melegrekord.
A Hungarometer adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten, Lágymányoson pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték. Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód.
Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök.
Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter megköszönte minden magyar állampolgár felelősség teljes hozzáállását a vízhasználathoz, és további együttműködést kért mindenkitől.
Nyomatékosan kérek mindenkit. A következő 2 napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót. Halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható.
Jelenleg 30 Stadler Flirt motorvonat nem működik az extrém hőség miatt, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán.
Vitézi Dávid felidézte, hogy ezek a MÁV flottájának legmodernebb klimatizált szerelvényei közé tartoznak, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják. A járművek beszerzésekor 35 fokos külső hőmérsékletig vállalta a gyártó az üzembiztos működést. Vitézi Dávid szerint a klímaváltozás hatásai miatt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére.
Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkre menni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
Átfogó programot indítunk a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül, jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
Elfogadta az országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról szóló törvényt. A jogszabály alapján megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelése, a havi költségtérítési jogosultság, valamint felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Kócán Dávid összefoglalója.
Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról döntött a parlament. A jogszabály értelmében megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelkedése. Javadalmazásuk kiszámításánál a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetet veszik alapul. Emellett megszűnik a polgármesterek, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik havi költségtérítése is. A törvény alapján a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye a jelenlegi összeg felére csökken. A javaslatról hétfőn vitázott az országgyűlés. A módosítást Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a törvényjavaslat egyik benyújtója azzal indokolta, hogy céljuk a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a felszabaduló forrásokat a helyi közszolgáltatásokra és az önkormányzati feladatok ellátására tudják fordítani.
Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés és megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek.
Koncz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg egyeztetés az érintettekkel, ezért jelezte, a Fidesz nem támogatja az előterjesztést.
Ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír.
Hargitay János, a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett, módosító javaslatot nyújtottak be azért, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentése kikerüljön a törvényből. Ezt azonban a Tiszapárt nem támogatta.
Ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az államigazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve.
Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője a hozzászólásokra reagálva úgy fogalmazott, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentésével egy kirívó aránytalanságot szüntetnek meg.
KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni. Nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősséghez mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk.
Hozzátette, a kormány célja, hogy az önkormányzatok felelősebben és kiszámíthatóbb működjenek. A változások július 1-én lépnek hatályba.
Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvény módosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik.
Reagálta a parlamenti döntésre a hivatal elnöke. Lánci Tamás azt írta, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Úgy fogalmazott, akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették.
Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint A javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki.
Elismeréseket adott át az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető ünnepi beszédében azt mondta, július 1-én az orvostudomány egyik legnagyobb magyar alakjára, az anyák megmentőjére emlékezünk.
Hegedűs Zsolt köszönetet mondott azoknak, akik Semmelweis Ignác örököseiként gyógyítanak, kutatnak, tanítanak, és nap mint nap felelősséget vállalnak mások életéért. Az egészségügyi miniszter hozzátette, olyan orvosokat, szakdolgozókat díjaznak, akiknek munkája mögött évek, évtizedek szorgalma áll.
Nem csupán egyéni sikerek képviselői. Mindannyian annak bizonyítékai, hogy a magyar egészségügyben rendkívüli tudás, elkötelezettség és emberi erő van. Önök azok közé tartoznak, akik a legnehezebb helyzetekben is tartják a szakmai mércét, akik dönteni mernek, felelősséget vállalnak, tanítják a fiatalokat, csapatokat építenek, és a mindennapokban is megőrzik azt az erkölcsi rendet, amely nélkül az orvosi hivatás elképzelhetetlen.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya 48-as kilométerénél a határ irányába lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se fel, se lehajtani. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében a 32-es és a 33-as kilométer között lezárták a kapaszkodó sávot rézsőjavítás miatt. A 267-es kilométernél a Máté-Szalka-Szatmár-Németi csomópontnál, a Budapest felé vezető felhajtóágon pedig útszűkület követel figyelmet. A 65-ös főúton Zomba belterületén fenntartási munkákat végeznek, ezért a 9-es és a 11-es kilométer között félpályás korlátozásra kell készülni.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt sávlezárásra kell készülni az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt. Torlódás alakult ki az Asztóriától a Kossuth-Lajos utca Szabadsajtóút Erzsébet híd útvonalon. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 11. kerületben a Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkület nehezíti a haladást elektromos közmű javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délután sok felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, este 21-29 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Magyarországnak tragédia lenne, ha a kohéziós forrásokat átcsoportosítanák más célokra, például védelempolitikára, jelentette ki a Régiók Európai Bizottságának elnöke az Európai Parlamentben. Tüttő Kata a Főváros Uniós képviselete által rendezett konferencián vett részt, ahol a következő hosszú távú költségvetést vitatták meg. Hangsúlyozta, a 2028 és 34 közötti több éves költségvetés jelenlegi javaslata uniós és tagállami szinten is a válságok kezelésére fordítana nagyobb forrásokat, miközben kevesebb pénz jut például a lakhatási válság kezelésére, vagy a munkaerő képzésére és más hosszú távú célokra, tette hozzá Tüttő Kata. A főváros uniós képviseletének vezetője Jávor Benedek a konferencia előtt úgy nyilatkozott, Elkülönített uniós forrásokra van szükség, a felhasználásról pedig partnerségben kell dönteni, nagyobb beleszólást adva a regionális és helyi döntéshozatalnak. Az Európai Parlament azt javasolja, hogy 2028 és 34 között több mint 300 milliárd euró jusson kohéziós politikára, és ennek legalább egy tizede fenntartható városfejlesztési célokat szolgáljon. A konferencián videókapcsolaton vett részt a Tiszapárt EP képviselője. Gerzsenyi Gabriella szerint az európai szakpolitikák középpontjába kell helyezni a városokat, mert a cél az egyenlőtlenség csökkentése, a verseny képesség erősítése és a polgárok életének javítása. A Fidesz EP képviselője szerint a jövőben a tagállamok nem tilthatják a génszerkesztéssel előállított növények termesztését. Dömötör Csaba a Tiszapárt szemére vetette, hogy EP képviselői a legutóbbi strasbourgi plenáris ülésen megszavazták azt a javaslatot, ami korlátlan teret enged az új génmódosítási eljárásoknak. Szerinte Magyar Péter miniszterelnök félrevezetően állította, hogy a génszerkesztés nem jelent módosítást, miközben az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára a Körösi Levente korábban úgy foglalt állást, hogy génmódosításról van szó, ami súlyos kockázatokat hordoz. Dömötör Csaba hozzátette, a családok még csak meg sem tudják majd, ha génmódosított élelmiszer kerül az asztalukra. Ma lép hatályba az uniós rendelet, ami az acélágazatot védi a globális túltermelés hatásaitól. Az Európai Bizottság közzétette a vámkontingensekről szóló rendeletet is, ami meghatározza, mennyi acéltermék jöhet az EU-ba vámmentesen. A megszabott mennyiség fölött 50% vámot kell fizetni. Az intézkedések célja, hogy helyreállítsa a tisztességes versenyt az uniós acélpiacon, és megvédje a szektorban a munkahelyeket, közölte az Európai Bizottság.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
7 óra 19 perc, a következő percekben pedig arról lesz, hogy emelkednek a jogosítvány szerzés díjai Magyarországon. Egy átlagosan, mint egy 11%-kal, egy a B-kategóriás elméleti és gyakorlati vizsgák is drágulnak, amelyek évek óta változatlan áron futottak. Erről beszélgetünk a következő percekben Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Július közepe lesz itt a fordulópont, de egy olyan fordulópont, amire tulajdonképpen 10-15 éve nem volt példa?
17. És ugye, hogyha végig gondoljuk ezt az egészet, ugye valóban nagyon drága ma egy jogosítványnak a megszerzése, és minden családot biztosan megterhel, hisz a végén, ugye attól függ, hogy az elméleti vizsga után hány gyakorlati órát kell venni, ezeknek az óráknak is tisztességes ára van, hisz az, aki az oktató, annak kell venni egy oktató járművet, neki olyan képzettséggel kell rendelkezni, amivel ő oktathat, és hát a képességünk is befolyásolja ezt a kérdést, hogy hány óra alatt, a minimális vezetési óra után hány óra alatt tudjuk letenni a sikeres vizsgát, de hogy nagyságrendeket beszéljünk, hogy most éppen mekkora emelkedésről beszélünk, ahol minden egyes forint vagy fillér biztosan sok vagy soknak tűnik. Gyakorlatilag a 11%-os emelése ennek a költségnek mindösszesen 1700 forint. Tudom, hogy ez akár egy kiló kenyérára is lehet, és minden egyes forint hiányzik, de ha azt vesszük, hogy 800 ezer és 1 millió forint között van ma egy B-s jogosítványnak a megszerzése, akkor én úgy gondolom, hogy 17 év után ez nem egy ilyen hatalmas emelkedés.
Ugye mondok akkor számokat, hogy az elméleti vizsga 4600-ról 5100 forintra emelkedik, a forgalmi vizsga 11000-ről 12200 forintra módosul, itt tehát kijön az 1700 forintos emelkedés, ugye, amiről ön is beszélt. Mi a tapasztalat egyébként, hogyha már említette az, hogy nyilván ez egyénfüggő is, hogy kinek mennyi plusz órát kell esetlegesen vennie vezetésből, hogy mennyivel drágulhat meg ugye magának a jogosítványnak a megszerzése. Szóval mennyire jellemző az, hogy plusz órákat kell venni? Vagy azért mindenki próbálja a költségeket minimalizálni?
Hát ugye alapvetően azt tudni kell, hogy amikor mi gyakorlati képzésen részt veszünk, és elmegyünk egy vizsgára, ahol a szerencse is befolyásolja, hogy mi átmegyünk éppen, vagy nem. Ez éppen olyan, mint egy érettségi és sok minden vizsga, hogy milyen a forgalmi szituáció, mekkora vizsgaduk van bennünk. Aznap a vizsgáztatónak, a vizsgabizottság elnökének milyen hangulata van, ugye végigértük ezt mindnyájon. Nem is ez a fontos, hisz lesz egy B-s jogosítványunk, de az életben, ugye mindennapi krónikákban rengeteg balesetről hallunk és beszélünk, hogy utána mi fog történni, és hát én a szülőket kérem arra, hogy az osztrák és a német példát próbáljuk követni, ahol a megszerzése után a jogosítványnak a jobb első ülésben egy érvényes B-s jogosítvánnyal rendelkező személynek kell ülni, és segíteni valamennyi időn keresztül, fél évig, egy évig, két évig, kötelezően ott kell ülni egy ilyen személynek, segíteni a friss jogosítvánnyal rendelkezőt beilleszkedni a forgalomba.
Magyarán friss jogosítvánnyal anélkül nem vezethet, ugye, hogy még egy éven keresztül, vagy fél éven keresztül, hogy egy tapasztalt gépjárművezető ott ülne mellette. No, egy kicsit még beszéljünk arról, hogy hogyan számolják ilyenkor, ugye ez nem volt egy nagy emelkedés, de hogyan számolják ki azt, hogy mi alapján emelkedik, vagy hogy kell emelkednie ezeknek a díjaknak. Van erre valamiféle mutató?
Ugye gyakorlatilag biztosan úgy számolják, ugye nem vagyok részes ennek az elemzésnek, de hát biztosan ugye ott emberek dolgoznak, akiknek a munkabére 17 év alatt valamennyivel emelkedett. Ugye ezeknek a számomra tisztelt és csodálatos embereknek ugye a mindennapokban fenn kell tartani a műszaki vizsgának, vagy a gyakorlati és elméleti vizsgának a lehetőségét, és ez nagyon fontos, hogy őt folyamatosan tovább kell képezni, és folyamatosan változik dinamikusan a feltételrendszer, és ugyanígy folyamatosan változik ugye a gyakorlati vizsgát végző vizsgabiztosnak is a tudása, hisz lett egy elektromos autó, máshogy gyorsul, automata autó más, nagyon sok olyan technikai, uniós, egyéb vezetéstámogató rendszerek váltak kötelezővé az autókban, aminek a használatát ugye annak, aki a vizsgát ellenőrzi, és megadja azt, hogy mi átmentünk, vagy nem mentünk a vizsgán, hogy az a tudással rendelkezni kell. Ugye mellette fenn kell tartani ezeket az épületeket, ahol dolgoznak ezek a dolgozók, tehát nagyon sok olyan egyéb költség is van, és ugye még egy fontos van, hogy bárhova ki kell menniük ezt a vizsgát megtartani, tehát hogyha egy autós iskola úgy gondolja, hogy valaki érett arra, hogy ezen a vizsgán részt vehessen, akkor akár egy személyért is, ugye ennek a vizsgabiztosnak oda kell érnie, és hát legyünk őszinték, mindennek ma jelentős költsége van.
Jó, ez a módosítás, ez ugye július közepétől lép érvénybe. Ami azt jelenti, hogy ha valaki még július közepéig befizett díjat, vagy jelentkezik jogosítvány szerzésre, akkor még a régi áron teheti meg? Vagy azok a vizsgák, amik már átcsúsznak mondjuk július végére, augusztusra, akármikorra?
Őszintén nem tudom. Tehát ugye ezt a vizsgaközpontok fogják tudni megmondani, hogy ez gyakorlati kivitelezésben hogy lesz. Én azt hiszem, hogy ugye a vizsgának az időpontja lesz a meghatározó, de hát ezt a vizsgaközpontok biztosan meg fogják pontosan mondani önöknek.
No, az előbb említett nekünk példákat, méghozzá német, illetve osztrák példát, hogy milyen szabályozás van ugye az új jogosítvány, vagy a friss jogosítvány megszerzése után. Németországban most egy olyan változásra is készülnek, ami olcsóbbá teszi a jogosítvány megszerzését. Ugye ott átlagosan 3400 euróba, körülbelül 1,2 millió forintba kerül egy jogosítvány megszerzése. Ez nem is tudom, a háromszorosa a magyarnak, vagy a kétszeres, a háromszorosa inkább, vagy két és félszerese.
Nem, ugye itthon is azt mondtuk, hogy 800 ezer és 1 millió forint között van egy B-s jogosítványnak a megszerzése.
Hú, lemaradtam időben.
És igazából 1,2 millió, ugye hasonló autókat kell vásárolni, hasonló feltételek vannak, hasonló óraszámot kell venni, tehát az Európai Unión belül ezek a díjak nagyon hasonlóan működnek.
Uh-huh. Ugyanakkor egy olyan digitalizációs központot hoznának létre, amivel a bürokrácia is csökkenthető, és legalább 30-40%-kal csökkenhet az ár is. Mit gondol erről, hogy Magyarország mennyire van még ezektől az új rendszerektől? Most nem véletlen nem részleteztem azt, hogy ez milyen strukturális átalakításokkal
ugye
jár.
A digitalizációban nagyon jól állunk, hisz alapvetően e-learning képzés van, ugye az elméleti képzésre, ez bármikor részt tud venni rajta. Bárki, nem kell elmenni egy autós iskolába, ugye az elméleti képzéshez. A gyakorlati képzés meg mindenkinek az élő forgalomban, a való világban kell végrehajtani. Ezen a digitalizációnál fog segíteni.
No, akkor tájékozódjunk minden esetben egy autós iskolánál, amikor belevágunk ebbe, hogy mikortól, hogyan, milyen módon, és leginkább, hogy mennyiért lehet elvégezni ezeket a tanfolyamokat, figyeljük a szabályváltozásokat. Erről is beszélgettünk az elmúlt percekben Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
8 lesz, 2 perc múlva rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Ma éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, amelyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós, helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Rekord hőség és heves viharok okoztak fennakadásokat tegnap országszerte. Edelényen hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energia hálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek. 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Újabb túlélőt találtak a mentőcsapatok Venezuelában. 6 nappal a földrengés után egy 3 éves kisfiút sikerült kimenteni a romok alól. A legfrissebb összesítés szerint a katasztrófa halálos áldozatainak száma 1943-ra emelkedett, több mint 10.500-an megsérültek, további 10.000 ember pedig eltűntként tartanak nyilván. Nem szigorodnak az amerikai állampolgárság megadására vonatkozó törvények, miután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elutasította Donald Trump elnök erről szóló rendeletét. A törvényszék ezzel megerősítette, hogy az országba illegálisan vagy ideiglenesen tartózkodó személyektől született gyerekek továbbra is amerikai állampolgárnak számítanak. Donald Trump a kongresszus elé terjeszti az ügyet. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. Tosbillió 9.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 32 perc, a fővárosi nyomozó ügyészség jogellenes fogvatartás büntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú Jánost, a terror elhárítási központ volt vezetőjét. Hogy pontosan mi alapján, arról is beszélgetünk a következő percekben Lacó Adrien ügyvéddel. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Noha megengedi, akkor igyekszem röviden összefoglalni, hogy mi történt eddig. Ugye a magyar hatóságok, NAVI és a TEK március 5-én állította meg az Ausztriából Ukrajnába tartó ukrán pénzszállító konvojt az M0-as autó talacskai pihenőhelyen. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyrudat szállítottak. A hatósági akcióban 7 ukrán állampolgárt állítottak elő. Őket később kisutasították Magyarországról, és innen indult ugye a titkosszolgálati akcióval szembeni jogi intézkedés, ami most jutott el odáig, hogy Hajdú Jánost hétrendbeli a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanújával hallgatták ki. Azt kérem, öntől ugye a tábornok volt, tábornok panasszal élt a gyanúsítás ellen, és akkor itt adnám át önnek a szót, hogy mi történik most.
Ugye mi az én ügyvédi irodám, a Horváth Lorenc ügyvédi iroda képviseli mind a 7 ukrán állampolgárt, továbbá az ukrán takarékbankot, akinek a pénzszállítmányáról szó van, és mindannyiuk nevében tettünk feljelentést, nem kizárólag jogellenes fogvatartás miatt, mi a teljes intézkedést kifogásoljuk, tehát mi azt mondjuk, hogy ez az első pillanattól az utolsóig törvénytelen volt, nem pusztán az, ami a gyanúsításban szerepel, hogy a keleténél tovább és a keleténél durvább körülmények között tartották fogva az állampolgárokat, hanem eleve nem volt alapja a megállításnak. Ezt sok mindenre alapozzuk, de van egy olyan bizonyítékunk, amire épp a tegnapi napon felhívtuk az ügyészség figyelmét, hát ha elfelejtették, hogy ők maguk ismerték el, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal jelentése nem tartalmazott semmilyen gyanús körülményt, mivel az idegenrendészeti eljárásban egy ügyész nyilatkozott arról, hogy megtekintette a titkosszolgálati jelentést, és abban nem talált olyan okot, ami nemzetbiztonsági kockázatot hordozott volna, tehát szerinte a kiutasítás alaptalan volt. Most mivel ez a jelentés állt rendelkezésre a hatóságoknak akkor, amikor döntöttek az intézkedésről, ebből számunkra az következik, hogy ők nekik is tudni kellett, hogy semmilyen ok nincs a szállítmány feltartóztatására és az ukrán állampolgárok megzárására.
Ugye egy titkosszolgálati akcióról van szó, ön az előzőekben említette az Alkotmányvédelmi Hivatalnál lévő iratokat, az összes szükség, vagy inkább úgy kérdezem, hogy az összes iratot láthatták önök ezzel kapcsolatban?
Mi semmilyen iratot nem láthatunk ezzel kapcsolatban, tehát az Alkotmányvédelmi Hivatal iratai azok nem nyilvánosak, és nekünk nem mutatták meg őket, viszont a közigazgatási perben, amiben ugye megtámadtuk a ukrán állampolgárok kiutasítását, ott van egy olyan lehetőség, hogy abban az esetben, ha ilyen titkosszolgálati információ van, amit nem adhatnak ki az ügyvédeknek, vagy a másik félnek, akkor belép az ügyész a perbe, és tulajdonképpen a mi oldalunkon megvizsgálja a titkosszolgálati adatokat, és ő nyilatkozik arról, hogy szerinte rendben van, vagy nincs rendben. Ez minden egyéb hasonló eljárásban is így működik. Egyébként ez is elég véleményes, tehát ezzel kapcsolatban eljárás van az Európai Unió Bírósága előtt, nem a mi ügyünkben, hanem más ügyben. A bíróság megkérdezte a luxemburgi bíróságot, hogy ez így rendben van-e, de minden esetre ez a helyzet, tehát nekünk nem mutatták meg a titkosszolgálati iratokat, de van egy ügyész, aki megtekintette, és úgy nyilatkozott, hogy abban nem talált olyat, ami megalapozta volna ezt a nemzetbiztonsági kockázatot.
Hú, itt ez egy érdekes kérdés lesz, nem tudom, hogy erről a jog mit mond, vagy milyen összefüggésben kell ezt vizsgálni, de azért mégiscsak felmerül a kérdés az emberben, hogy a titkosszolgálati akció, amely esetlegesen védheti Magyarországnak ugye a biztonságát, a nemzetbiztonságát, annak minden részét érti, tudja-e egy, és itt most elnézést nyilván nem semmiféle pejoratív értelem, de hogy egy jogász ember meg tudja ítélni ezeknek a fontosságát, vagy egy biztonságpolitikai, esetleg egy biztonságpolitikai szakértőnek a bevonására is szükség lehet ahhoz, hogy ebben teljes mértékben tisztán lehessen látni.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal ilyenkor készít egy jelentést éppen a jogászok, illetve a nyomozóhatóság stb. Számára, jelen esetben az idegenrendészeti hatóság számára is, amiben meg kell magyaráznia, hogy miért lát nemzetbiztonsági kockázatot. Ha nem tudja megmagyarázni, az azt jelenti, hogy akkor az nem olyan szintű és nem olyan jellegű, hogy arra bármilyen intézkedést lehessen alapozni. Épp azért van ez így kitalálva, hogy a titkosszolgálat ne nőhessen a többi kontrollálható hatóság fejére. Tehát ha lát egy ilyen kockázatot, azt nyilván józanész számára belátható módon el kell tudnia magyarázni. És ez látszik, hogy ebben az ügyben ilyen nem történt. Hiszen az ügyész, aki megismerte az iratokat, azt mondta, hogy az, amit a titkosszolgálat a jelentésében leírt, az nem alakozott meg ilyen kockázatot.
Jó, ugye Horváth Lorent ügyvéd úr azt mondta, illetve egy közleményben azt írta, hogy hiteles a kiszivárgott ügyészség irat, de amire alapozva taktikai okokból most eljártak, ám annál sokkal több saját információval rendelkeznek. Az összesen 7 bűncselekmény fajtában tett feljelentésben ugye a terrorizmus is szerepel. Milyen saját információkkal rendelkeznek, és az önök véleménye vagy megítélése szerint mi utal terrorizmusra?
A terrorcselekmény, ugye először is azt látni kell, hogy ugye mi teszünk egy feljelentést, abban felsoroljuk, hogy szerintünk az általunk megismert tények alapján milyen bűncselekmények kerülnek szóba, de nyilván a hatóság az, aki ezt mérlegre teszi, és eldönti, hogy mivel kapcsolatban folytat nyomozást, ezt nyilván mi nem tudjuk befolyásolni, mi csak indítványozhatjuk. A terrorcselekmény gyanúját azt nem valamilyen titkos, speciális információra alapozzuk, hanem azokra a tényekre, amiket mindenki ismer, és közt arra is, amit Lázár János annak idején közvetlenül az intézkedés után mondott, és ami a sajtóban megjelent, amiből az következett, hogy a magyar hatóságok azért tartják vissza ezt a pénzszállítmányt, mert ezzel akarják rábírni Ukrajnát, hogy nyissa meg a barátsági olajvezetéket.
És ez
a terrorcselekmény definíciója.
Aha, értem. No, nézzük még azt meg, azt kérem öntől, hogy itt 2 külön nyomozás folyik, az egyik eljárás a pénzmosás gyanúja miatt. Azért abban a biztonságpolitikai szakértők is egyetértettek, hogy bár több ilyen szállítás történt, és ezek nem szokatlan szállítások, de azért mégis a szállításnak a módja, ahogy el voltak helyezve ezek a pénzek, vagy aranyrudak a nejlonzacskóban, gumipókkal összefogva, az azért nem a szokványos mód. Tehát, hogyha egy hozzáértő ember ránéz egy ilyen szállítmányra, akkor automatikusan felmerülhet a gyanú.
Én nem tudom, én nem beszéltem egy biztonságpolitikai szakértővel, aki ezt megerősítette volna, hogy őszinte legyek. Amit biztosan lehet tudni, hogy ugyanilyen szállítmányok nagyon nagy számban mentek keresztül Magyarországon, a magyar rendőrség tudtával és biztosításával, és ezt a szállítmányt is a határon ellenőrizték, minden rendjén valónak találtak, tovább engedték, majd ezt követően határoztak a rajtaütésről, illetve ha lehet hinni azoknak a jelentéseknek, amik napvilágon láttok, igazából már az országba beérkezés előtt úgy döntöttek, hogy ezzel a szállítmánnyal szemben fellépnek, noha semmiben, még egyszer mondom, semmiben nem különbözött a korábbiaktól.
Hogy látja, hogy mennyire, vagy milyen tempóban halad most ez a nyomozás, és nagyjából mikorra zárulhat le, vagy meddig húzódhat az eset?
Hát a pénzmosással kapcsolatos nyomozás az szerintem nem halad sehová, ott viszont jogosultak voltunk megismerni az iratokat, abban megmondom, hogy szinte semmi olyat nem találtunk, amit addig ne tudtunk volna. Az a nyomozás az onnantól, hogy visszaadták a május 7-én talán, ha jól emlékszem, a pénzszállítmányt, illetve az összes értéket, azóta nem nagyon történt benne semmi. Tehát én azt gondolom, hogy ezt rövidesen le fogják zárni. A másik nyomozás, az én azt gondolom, hogy még csak az elején tart, tehát az csak az első lépés, hogy az akció végrehajtóját, a teket vezető szemét kihallgatták gyanúsítottként, de hát itt nem kizárólag a végrehajtás módja, hanem maga az egész intézkedés megkérdőjelezhető, és szerintünk bűncselekményt valósított meg, tehát én azt gondolom, hogy tovább fognak lépni. Már abból is gondolhatom ezt, hiszen az a jelentés, ami körbejárta a sajtót, és amit az ügyészség nem cáfolt, hogy hiteles lenne, abban is minimum egy személyi gyanúsítotti kihallgatását alaposnak tartották, ugye Farkas őrsét.
Az úgynevezett aranykonvoj ügyről beszélgettünk az elmúlt percekben dr. Laco Adrián ügyvéddel. hogyha lesznek újabb fejlemények, akkor pedig innen folytatjuk a témát. Köszönöm szépen, minden jót!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Az új kormány első 50 napjáról beszélgetünk a következő percekben. Vendégünk a stúdióban Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, nézzük azt, hogy mi történt az elmúlt közel két hónapban. Azért egy meglehetősen intenzív időszak van a magyar politika mögött. Indult ugye az uniós pénzek hazahozataláról szóló tárgyalással, aztán jött a miniszter elnöki mandátum 8 éves korlátozása, képviselők mandátumának 12 éves korlátozása, polgármesteri fizetések befagyasztása, ugye alaptörvénymódosítás, vállalkozói hitelek megszüntetése, ugye itt a fix 3%-osról beszélünk, V4-es tárgyalás, új médiatörvény és tisztító tűz. Biztos, hogy nincs benne minden még ebben a felsorolásban, amit elmondtam, de hogyha valami kimaradt, akkor majd azt ön elmondja nekünk. Ami viszont biztos, hogy a parlamentben gyakorlatilag folyamatos a golyózápor, azt kérem, hogy majd beszéljünk erről egy kicsit. Na nézzük, hogy egy elemző hogy látja, mit lát ebből a szűk két hónapból. Egyébként az ellenzék egyik élharcosa, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester azt mondta, hogy nem erre szavaztunk. Ön hogy látja?
Valóban nagyon intenzív volt ez az 50 nap, és Magyar Péter beszédében is ugye elég hosszan sorolta az elmúlt időszak eredményeit, és hát az sem volt teljes körül, ahogy nyilván ez sem. Igazából én azt gondolom, hogy tényleg két fő csapás iránya volt ennek a két hónapnak. Egyrészt nagyon fontos külpolitikai változások történtek. Nyilvánvaló volt, én azt gondolom, a kampányban is, és mindvégig, hogy egy Magyar Péter vezette kormány szakítani fog azzal a külpolitikai hát hozzáállással, amit az elmúlt másfél évtizedben tapasztalhattunk, és nagyon hamar belekezd majd az ország Európai Uniós kapcsolatainak helyreállításához. Ez egyrészt én azt gondolom, hogy egy fontos üzenet a választóknak is, azért különösen a fiatalok, de az idősebbek is egy nagyon határozott Európa párti állásponttal rendelkeznek. Fontos nekik az, hogy az Európai Uniót ne ellenségként, hanem szövetségesként kezelje Magyarország kormánya, tehát ennek a választói igénynek is tesz eleget Magyar Péter és az egész kormány, amikor ennek megfelelően cselekszik, de nyilván itt az Európai Uniós pénzek hazahozatala szintén egy nagyon fontos és határidős cél volt, amit sikerült teljesíteni.
Bocsásom, még nem érkeztek meg a pénzek, tehát a hazahozataláról beszélünk, de még a feltételek teljesítése zajlik. És augusztus 31 ugye a határidő?
Igen, az a határidő, hát egyelőre úgy tűnik, hogy ha csak valami rendkívüli nem történik, akkor ez sikerülni fog a kormánynak, de persze ezzel tulajdonképpen a múlt időt majd akkor használhatjuk, amikor ez meg is történt. A másik az nyilvánvalóan a másik irány, ez a belpolitikai kérdések köre, ahol én azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyos volt az elmúlt 50 napban az elem, amit Magyar Péter a kampányban is nagyon hangsúlyosan mondott, hogy szembe kell nézni azzal, hogy mi történt Magyarországon az elmúlt nem csak másfél évtizedben, hanem ő is azért gyakran egy ennél hosszabb időtávot, 20 évet, vagy akár a rendszerváltás óta mi zajlott Magyarországgal, mi történt a magyar demokráciával. Nyilván egyrészt ide sorolható a közjogi rendszer átalakítására tett javaslatok is, legyen szó ugye a különböző mandátumok korlátozásáról, ugye a miniszterelnöki ciklus két ciklusban korlátozása, stb. Plusz az is, amikor az elmúlt, és itt viszont tényleg azért inkább 16 évről beszélhetünk, amikor a NER bűnöseinek, vagy feltételezett bűnöseinek azonosításáról van szó, és ugye itt nagyon fontos, én azt gondolom, hogy ez a nemzeti vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal, amiről szerintem még sokat fogunk beszélni és adott esetben vitatkozni a következő hetekben, de ugyanúgy ide sorolható egyébként a kegyelmi ügy részleteinek felgöngyölítése, ugyanígy ide sorolható az, hogy akár ugye ezt a mai vagy tegnap esti hír, hogy Szijjártó Péter mennyi pénzből utazott magánrepülővel, tehát hogy ennek nagyon sok vannak ezek a hát ilyen luxizós, kicsit bulvárosabb elemei vannak a hát olyan nagyon szomorú történetei, mint a kegyelmi botrány, de vannak olyan elemei is, amik adott esetben tényleg jogi felelősséget vonhatnak maguk után.
Hát a kegyelmi botrány mellé azért majd a Zsolti bácsi ügyet is oda kell állítani, de ez már valószínűleg, hogy a joghatóságoknak a dolga lesz, hogy ezeket megbeszéljék. Egy kicsit kanyarodjunk vissza, most megvártam, amíg összefoglalja azért, mert ezeket mindet szépen szét lehet szálazni és külön részekre bontani. Egy kicsit kanyarodjunk még vissza a vagyonvédelmi, vagy vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatalhoz. Ugye ez tulajdonképpen része is annak, amit az Európai Unió az uniós pénzekért cserébe elvár Magyarországtól. Tehát itt van egyfajta korrupció elleni intézkedés csomag, amit meg kell tennie Magyarországnak, vagy a magyar kormánynak ahhoz, hogy az uniós pénzeket haza lehessen hozni. Aztán itt van a bírók függetlenségére vonatkozó, és még nagyon-nagyon sok eljárás. Ezek gyakorlatilag úgy valósulnak meg, hogy összefüggenek azokkal a belpolitikai intézkedésekkel, amelyek egyébként valószínű, hogy majd hosszú távon, vagy akár visszamenőleg is hosszú távra meghatározhatják azt, hogy mi várható ránk.
Ugye itt azt hiszem, hogy sok szempontból az, amit az Európai Unió elvár korrupció ellenes intézkedésekként az uniós pénzekért cserébe, az teljes mértékben egybevág azzal, amit egyébként Magyar Péter és a kormánya szeretett volna tenni. Tehát, hogy ebben ilyen szempontból, tehát, hogy voltak vitáskértések a bizottsággal, de mondjuk pont ez, hogy a korrupciót meg kell állítani, és hogy olyan formában, ahogy az elmúlt másfél évtizedben, vagy akár régebb óta működött, nem működhet tovább, és hogyan kell a közbeszerzéseket lebonyolítani és ellenőrizni, ebben azért sok vita nem volt. Ugye azért a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal nem egy Európai Uniós elvárás, tehát ilyen értelemben ennek a felállítása nem az EU-s követelményeknek való megfelelésről szól, hanem inkább Magyar Péter szándékáról abban a tekintetben, hogy legyen egy olyan nagyon széles jogkörökkel rendelkező hatóság, ami képes arra, hogy kivizsgálja az elmúlt 16 év visszaéléseit, ami képes arra, és képes arra, hogy ne csak a múlt visszaéléseit vizsgálja ki, és adott esetben indítson el nyomozásokat, eljárásokat és a többi, hanem a jövőben is egy elrettentő erejű szerv legyen, ami megakadályozza, ami egy a sok közül, ami egy antikorrupciós rendszerben, ami meg tudja akadályozni azt, hogy a politikusoknak eszébe jusson lopni.
Azt majd meglátjuk, hogy kivétel nélkül mindenkire vonatkozik-e ugye az elmúlt 20 évre visszamenőleg akár túlárazott szerződéseknek az átvizsgálása, de most nem ez a legfontosabb, hanem például a Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért is bírálta egyébként ennek a visszaszerzési, vagyonvisszaszerzési hivatalnak a működését. Azt mondják például, hogy a hatósági eljárások jogállami garanciái azok például nincsenek meg teljes egészében. Ez a Helsinki Bizottságnak a bírálata, hogy gondolja?
Igen, ugye ők kifejezetten arra hivatkoznak, hogy a bírói felülvizsgálat lehetősége hiányzik a jelenlegi törvénytervezetből. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos fejleménye igazából ennek a mostani törvénykezésnek és ennek a mostani folyamatnak, hogy van tér ilyen típusú bírálatokra. Lássuk meg, hogy a kormány erre hogyan reagál. Magyar Péter ezt kifejezte, hogy azért nem véletlenül ugye Európa szinten is egy máshol nem látott, tényleg széles hatáskörökkel rendelkező hivatalról van szó. Azt gondolom, hogy az a fontos, hogy mérlegeljék azt, hogy mit mondanak ezek a jogvédő civil szervezetek, hogy hogyan látják ezt a kérdést, és legyen érdemi párbeszéd arról, hogy ha van egy ilyen kritika, akkor azt a kormány észleli-e, érti-e, hogy miről van szó, eleget tesz-e ennek a bírálatnak, vagy ennek a módosítási javaslatnak, vagy ha nem, akkor miért nem? Tehát, hogy legyen erről egy átlátható párbeszéd.
Bőven túl vagyunk a rendelkezésünkre álló 9 percen, ezért csak félperces válasszal tényleg arról, hogy mit szól a parlamenti adokkapokhoz.
Hát hosszan lehetne tényleg erről beszélni, de fél percben én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb fejleménye ennek az elmúlt pár hétnek az, hogy az ország újra odafigyel arra, hogy mi történik a parlamentben.
Értem, de lehet Trógernek, Bóznak és akár női képviselőket is nevezni?
én azt gondolom, hogy ezt a közvélemény el fogja dönteni, hogyha azt gondolja a széleskörű közvélemény, hogy nem, akkor nyilvánvalóan ezt kénytelenek lesznek a képviselők is, vagy akár a miniszterelnök abba hagyni. Én azt gondolom, hogy ez egyéni ízlés kérdése, őszintén szólva, szóval erre elemzői szinten nehéz mit mondani.
Virág Andrea, a Republika Intézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk. Magyar Péter kormányának első 50 napjáról beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra 52 perc, és maradunk továbbra is a parlament működésénél, de egy kicsit más aspektusból folytatjuk, pontosabban onnan, ahol az előzőekben abba hagytuk. Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője lesz velünk telefonon. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, hát egy igen éles szóváltás alakult ki az országgyűlésben a miniszterelnök és több női politikus között. Ugye a vita során a miniszterelnök először a házelnököt bírálta, majd önnel került éles szócsatába. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg, hogy mi is ennek a szócsatának először is mi is az alapja. A második pedig, hogy a magyar parlamentben, ha csak az elmúlt 30 évet nézzük, voltak-e már ilyen szócsaták?
Én az első kérdésre válaszolnék először, hogy alapvetően az volt a helyzet a parlamentben, hogy én egy interpellációval értem, kérdeztem volna Kátai miniszter urat. És a minisztériumi válasz helyett Magyar Péter miniszterelnök úr jelezte, hogy ő fog válaszolni. Most én feltettem konkrét kérdéseket, mivel egy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy egy közvélemény számára is rendkívül fontos ügyben, ez pedig az, hogy egy 11 éves szélesen sérült gyermeket politikai haszonszerzésre használtak el fel a kampány során, hiszen olyan hírek kerültek napvilágra, amelyek azt mutatják, ráadásul folyik egyébként egy rendőrségi, sőt már ügyészségi szakaszban lévő feljelentés, eljárás ezzel kapcsolatban, hiszen a gyám maga feljelentést tett, amikor videófelvétel készült Magyar Péter és Bódis Krisztál a kisgyermekkel, tehát folyik egy alapvetően egy büntető ügy is ezzel kapcsolatban, és mi szerettünk volna tisztán látni, tervez-e egyébként a minisztérium is vizsgálatot folytatni az ügyben, hiszen a gyermekvédelmi intézményeket érte bírálat ebben az ügyben, illetve Magyar Pétert kérdeztem azzal kapcsolatban, hogy miért nem a törvényes utat választották és értesítették a rendőrséget, ahogy pedig a gyámhivatalt, amikor ezt a gyermeket megtalálták. És sajnos érdemi is válaszok helyett valójában újra ezt a szinte már megszokott agresszív, személyeskedő stílus kaptuk válaszként. Azt gondolom, hogy ez az a legnagyobb gond ezzel az egész stílussal, amit a miniszterelnök behozott a parlamentben, hiszen korábban ilyen és ehhez hasonló történések és szavak azt gondolom, hogy soha nem hangzottak el a parlament falain belül, hogy ezzel a stílus, ez a személyeskedés, amivel kifejezetten meg tudja úgymond tisztelni a női képviselőket, ezzel valójában az érdemi, konstruktív vitának a lehetőségét teljesen elzárja. Tehát azt gondolom, hogy a jövőben érdemi, konstruktív vitákat tudjunk folytatni, ahhoz ezt a fajta stílust és személyeskedést a miniszterelnöknek be kell fejeznie.
Nyilván ugye közszereplőként egy képviselőnek sok mindent el kell viselnie, de mit gondol, hogy hol van a határ? Mond erről bármit a jogszabály, vagy az illem, van-e tisztelet és szabadság a magyar parlamentben, vagy a szabadság az a jövőben így értelmezendő, hogy akár egy női képviselőt is igazi rossz bohócnak lehet nevezni?
Azt gondolom, hogy tényleg itt azt kell látni, mit szeretnénk közvetíteni a társadalom felé, és nekünk az a fő feladatunk, hogy az embereknek az érdekeit képviseljük, és olyan vitákat folytassunk, amelynek végén mégiscsak az a fő érdekünk, hogy egy közös nevezőre jussunk a magyar állampolgárok a magyar nemzet érdekében.
ezzel a stílussal és ezzel a fajta személyeskedéssel, amivel tényleg az a cél, hogy valójában elterelje a figyelmet a valódi válaszokról a miniszterelnök, ezzel ezt megakadályozza. Ez egy közös érdekünk, hogy a parlament falain belül egyrészt azt gondolom, hogy muszáj a társadalom felé is, ez is egy felelősségünk egy példát is mutatni. Ha mi ezt mutatjuk, hogy egymással ilyen stílusban lehet beszélni, akkor nyilvánvalóan a mindennapi életben is sokkal inkább a valósággá válhat ez a fajta stílus egymással szemben, már pedig akkor a társadalomnak az összetételen valójában a társadalmi közösségünk fog megbomlani. Tehát azt gondolom, hogy példát kell mutatni. Egyébként a házelnök asszonynak is egyetértettünk a szavaival, hogy már pedig itt egy ház méltóságához mérten kell a politikai vitákat folytatnunk. Mi azt gondoljuk, hogy a Tisza frakciónak is nagyon fontos lenne, hogy hasson a miniszterelnökre, hogy érdemi, konstruktív, egymás tiszteletén alapuló vitákat tudjunk folytatni a parlamentben.
Hegedűs Barbarával, a Fidesz országgyűlési képviselőjével beszélgettünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a 17. kerületben a Pesti úton, a Ferihegyi útnál. Sáv lezárásra kell készülni. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál, a Váci út felé csak a külső sáv járható. Torlódás alakult ki a Hősök terétől. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot zárták le. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Sok napsütés várható, viszont több felé számíthatunk már záporokra, zivatarokra, és megerősödik az északnyugati szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet még mindig 32 és 38 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok 2026. július 1-én, szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
A hőség miatt csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízmű vállalatánál. 120 településen van harmadfokú vízkorlátozás.
Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az unión kívüli webáruházból rendelt áruk után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni.
Már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, emellett emelkedtek a parkolási tarifák is. Mondjuk a részleteket. 13. fokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök.
Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter megköszönte minden magyar állampolgár felelősségteljes hozzáállását a vízhasználathoz, és további együttműködést kért mindenkitől.
Nyomatékosan kérek mindenkit. A következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót. Halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható.
A hőség miatt soha nem látott csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízművállalatánál, közölte a Magyar Vízi Közmű Szövetség elnöke.
Kurdi Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, több településen kritikus helyzet alakult ki, az agglomerációban ugyanis nem épültek ki a megfelelő kapacitások, ráadásul az alacsony talajvízszint miatt sokan nem a furt kutakból, hanem ivóvízzel oldják meg az öntözést. A szövetség elnöke szerint az elavult vízhálózat átfogó felújítására lenne szükség. Ennek költsége elérné az 1 000 milliárd forintot. Kurdi Viktor hozzátette, az érkező csapadék javíthat a vízellátási problémákon.
Azt kívánom, hogy a most következő hidegfront legalább 10-20 mm csapadékot hozzon minden vízellátórendszer területén. Azt követő 24-48 órán belül, ahol nincsen műszaki probléma, ott a kapacitás adatok víztároló medence szintek helyre fognak állni. A következő hullám, hogyha érkezik, nagyon bízom benne, hogy nem 10 napos, meg 12 napos lesz, de ha mégis, addigra már lesz elegendő információ a szakembereknél, katasztrófavédelemnél és a lakosságnál is, hogy együttes összefogással miként tudjuk ezt a kihívást legyőzni.
Ma éjfélig tart a 3. fokú hőségriasztás, amelyet szombaton rendeltek el. Tegnap a rekordhőség mellett a heves viharok is fennakadásokat okoztak országszerte.
Edelényen hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások léptek életbe, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni.
Jelenleg 30 Stadler Flirt motorvonat nem működik az extrém hőség miatt, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
Vitézi Dávid felidézte, hogy ezek a MÁV flottájának legmodernebb klimatizált szerelvényei közé tartoznak, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják. A járművek beszerzésekor 35 fokos külső hőmérsékletig vállalta a gyártó az üzembiztos működést. Vitézi Dávid szerint a klímaváltozás hatásai miatt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére.
Elkülönített kohéziós forrásokat javasol az Európai Parlament. Brüsszelben Budapest Európai Uniós képviselete rendezett konferenciát a következő több éves költségvetésről. Brüsszel, Berek Patricia.
Magyarországnak tragédia lenne, ha a kohéziós forrásokat átcsoportosítanák más célokra, például védelempolitikára, jelentette ki a Régiók Európai Bizottságának elnöke az Európai Parlamentben. Tüttő Kata a Főváros Uniós képviselete által rendezett konferencián vett részt, ahol a következő hosszú távú költségvetést vitatták meg. Hangsúlyozta, a 2028 és 34 közötti több éves költségvetés jelenlegi javaslata uniós és tagállami szinten is a válságok kezelésére fordítana nagyobb forrásokat, miközben kevesebb pénz jut például a lakhatási válság kezelésére, vagy a munkaerő képzésére és más hosszú távú célokra, tette hozzá Tüttő Kata. A Főváros Uniós képviseletének vezetője Jávor Benedek a konferencia előtt úgy nyilatkozott, elkülönített uniós forrásokra van szükség, a felhasználásról pedig partnerségben kell dönteni, nagyobb beleszólást adva a regionális és helyi döntéshozatalnak. Az Európai Parlament azt javasolja, hogy 2028 és 34 között több mint 300 milliárd euró jusson kohéziós politikára, és ennek legalább egy tizede fenntartható városfejlesztési célokat szolgáljon. A konferencián videókapcsolaton vett részt a Tisza párt EP képviselője. Gerzsenyi Gabriella szerint az európai szakpolitikák középpontjába kell helyezni a városokat, mert a cél az egyenlőtlenség csökkentése, a versenyképesség erősítése és a polgárok életének javítása.
Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházban rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni.
Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni. Tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni.
Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba, KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki.
Minden építményt, így a többi között a közintézményeket és a magáncégek irodáit is érintheti a kormány hosszú távú felújítási stratégiája. Fontos lenne azonban, hogy a lakóingatlanok kiemelt figyelmet kapjanak, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a Kossuth Rádióban.
A tervvel az a cél, hogy 10 év alatt legalább 100 000 ingatlant korszerűsítsenek. Koi László szerint ennek jelentős gazdaságélénkítő hatása lenne. Ugyanakkor nagy lehetőség az anyaggyártóknak és a kivitelezőknek, elsősorban a vidéki kisebb vállalkozóknak.
Homlokzat, födémszigetelés, nyilászárók cseréje és az épület gépészeti rész, hogy hűtünk-fűtünk, ebbe aztán sokféleség beletartozik, de ez a három terület az, amelyik a legelavultabb, és ha nézzük a 4,3 millió lakóotthont, ami Magyarországon van, ezeknek jelentős többsége rászorulna egy ilyen jellegű felújításra.
Mától látogatható a Biodóm a fővárosi állat és növénykertben. Az épület csak nem 1 hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott.
Sós Endre, az állatkert főigazgatója, a Biodóm megnyitóján elmondta, hogy a hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Az új bemutatóteret a meglévő jegyrendszerben külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került. A beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
Amit most átadunk, az a szűkös lehetőségek ellenére is egyszer lesz az ország egyik legnagyobb fedett, trópusi növényháza, egy közösségi találkozóhely, élménykomplexum és állatbemutató. Egy olyan tér, ahol a növények önálló értékként vannak jelen, ahol a fény, páratartalom, a víz, a növényzet és az állatok a látogatókkal együtt alakítják a mikroklimát és egy ökoszisztémát alkotnak.
Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető, a Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P+R parkolók is.
Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az Őrsvezér tere között.
Július közepétől több mint 15 év után ismét drágul a jogosítványszerzés.
Az autós nagykoalíció elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a B-kategóriás vezetői engedélyhez szükséges vizsgadíjak 11%-kal emelkednek, vagyis 1700 forintos pluszköltséggel kell számolniuk a jogosítványszerzés előtt álló tanuló vezetőknek. Knezsik István hangsúlyozta, érdemes a vizsgaközpontoknál érdeklődni, hogy a módosítás érinti-e azokat, akik már jelentkeztek vizsgára, de annak időpontja csak július közepe után lesz.
Minden egyes forint vagy fillér biztosan sok vagy soknak tűnik. Gyakorlatilag a 11%-os emelése ennek a költségnek mindösszesen 1700 forint. Tudom, hogy ez akár egy kiló kenyérára is lehet, és minden egyes forint hiányzik, de ha azt vesszük, hogy 800 ezer és 1 millió forint között van ma, egy B-s jogosítványnak a megszerzése, akkor én úgy gondolom, hogy 17 év után ez nem egy ilyen hatalmas emelkedés.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya 48-as kilométerénél a határ irányába lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se fel, se lehajtani. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik.
Budapest információkkal folytatjuk.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Pesti úton a Ferihegyi útnál. Sávlezárásra kell készülni. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. Lelassult a haladás a Városligeti fasortól. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot zárták le. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délután sok felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, este 21-29 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sport Krónika.
Kanada, Marokkó, Brazília és Paraguay után Norvégia, Franciaország és Mexikó is 8-ad döntős a labdarúgó VB-n. A VB programja ma este az Anglia-Kongó és a Belgium-Szenegál találkozókkal folytatódik. Serena Williams az első fordulóban búcsúzott Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A társházigazda mexikói válogatott Ecuadort legyőzve jutott a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. Minden további részletet a mérkőzés kommentátora Katona László foglalt össze.
Letarolta ellenfelét, a 16 közé jutott a társházigazda. Mexikó-Ecuador 2-0. Villámlás és kedvezőtlen időjárás miatt egy órával később kezdődött a találkozó, de ez egyáltalán nem zavarta meg a közép-amerikaiakat. A 6. percben a 17 éves Mora, valamint Romo is bombázott 20 méterről, fölé kerültek a labdák. A 16. percben Mora a balszélről 13 méterről tekert, centikkel ment a kapu mellé, még a kapufát is súrolta a lövés. Egy perccel később a dél-amerikaiak is életjelet adtak magukról. Yeboah átküzdötte magát a mexikói védelmen, a lövése a jobb kapufát találta el. A 22. percben megtört a jég, Quiñones a saját térfeléről indult, nem érték utol az ekvádori védők, a 16-os sarkától az erős és pontos jobblábas lövésével szemben pedig nem volt esélye Galíndez kapustak, a rövid sarokba zúgott a labda. Quiñones harmadik gólját lőtte a VB-n. A 32. percben Pacho felszabadítása rosszul sikerült, megszerezte a labdát Mexikó, majd kijátszotta az ekvádori védelmet. Quiñones passzolt Raúl Jiménez-nek, aki 17 méterről szemben a kapuval a bal felső sarokba lőtt. A második fél időben a 67. percben baloldali szöglet után Montes fejelt, a léc alól tordázta ki a labdát az ekvádori kapus. Vázquez pár pillanattal később szintén bólintott fölé. Nem tudták a vendégek feltörni a mexikói védelmet, körbepasszolgatták őket, de előrébb nem jutottak ezzel. A 92. percben Pineda majdnem megszerezte a harmadik mexikói gólt. Lövése pár centivel került el a bal felső sarkot, jobbal tekert 14 méterről. A 95. percben Hinkepi, az Arsenal védője száját eltakarva szólalkozott össze Jimenezzel, emiatt Vincsics játékvezető kiállította. A társházigazda továbbjutott, a nyolcaddöntőben Angliával vagy a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzhet. Mexikó városban 80 ezer néző előtt, Mexikó-Ekvádor 2-0.
Mexikó 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban, a négy találkozó után is 100%-os mexikói gárda vasárnap, tehát az Anglia-Kongó párharc győztesével csap össze. A 8 éve világbajnok, legutóbb pedig ezüstérmes francia válogatott is továbbjutást ünnepelhetett, mivel 3-0-ra nyert Svédország ellen, és ezzel nyolcaddöntős a VB-n. A három francia gólból kettő Kylian Mbappé nevéhez fűződik, most őt hallják.
Ez nem csak rólam szól, hanem az egész csapatról. Megvan a továbbjutás, és ezt szerettük volna. Az egyenes kieséses szakasszal egy új sorozat kezdődött. A mérkőzés elején kicsit visszafogottabbak voltunk, de aztán már jól játszottunk. Innentől Paraguayra kell koncentrálnunk. Megmutatták, hogy komolyan kell venni őket, mert legyőzték Németországot. Szóval a VB ezen szakaszában már nincsen könnyű mérkőzés.
A harmadik világbajnokságán szereplő klasszis 18 találattal az örök ranglista második helyén áll, és egyetlen gólra megközelítette az éllovas argentin Lionel Messit, akivel jelenleg holt versenyben együtt vezetik az idei torna góllövő listáját, mindketten 6-szor voltak eredményesek. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a nyolcaddöntőben a paraguayi csapattal játszanak majd Philadelphiában. És Norvégia is a 16 közé került, miután 2-1-re legyőzte Elefánt csontpartot. A győztes gólt és a továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. VB gólját. A Manchester City klasszisa pályafutása első három VB meccsén egyaránt betalált, erre legutóbb Kocsis Sándor volt képes. Szenvedett a kispadon, és a győzelem ellenére fizikálisan rendkívül nehéz ellenfélnek titulálta az Elefánt csontparti együttest a norvég szövetségi kapitány, aki röviden értékelt is, Ståle Solbakken.
Nagyon boldog vagyok, egy nagyon erős ellenfél ellen játszottunk, amely fizikálisan igazi szörnyeteg volt számunkra. Megnyerték a párharcokat, a mérkőzés pedig folyamatosan hullámzott. Volt egy-két kisebb lehetőségük, de úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Nem volt könnyű mérkőzés, nagyon szenvedtem a kispadon.
A norvégok magyar idő szerint vasárnap 22 órától a brazil válogatottal mérkőznek a New York-i nyolcad döntőben.
Nemzeti Sportkrónika.
Ami a labdarúgó világbajnokság további mai programját illeti, Anglia-Kongó ellen lép pályára a legjobb 32 között. A szigetországiak magabiztos teljesítménnyel, két győzelemmel és egy döntetlennel lettek csoportelsők. Ebben hatalmas szerepe volt Jude Bellinghamnek és Harry Kane-nek. Az angolok szélsője Noni Maduaker reméli, hogy ők ketten a világbajnokság hátralévő részében is a válogatott húzó emberei lesznek.
Ők nyújtották közülünk eddig a legjobb teljesítményt a tornán. Két kulcsjátékosról van szó, akik vállalják a felelősséget a csapatért. Jude különösen a legutóbbi mérkőzésen Panama ellen volt egyszerűen megállíthatatlan. Azt pedig természetesen tudjuk, hogy Harrytől mire számíthatunk gólszerzés terén. Nagyon örülök, hogy csúcsformában játszanak, és reméljük, hogy ez a kieséses szakaszban is így marad, mert nagy szükségünk van rájuk.
Bonyolult és kemény meccsre számítanak az angolok ellen a Kongói Demokratikus Köztársaság játékosai is, akik közül Gedeon Kalulu fogalmazta meg gondolatait.
Moi personnellement, le groupe aussi.
Alig várjuk, hogy elkezdődjön a meccs. Mint a torna kezdete óta mindig, ezt is nagyon komolyan fogjuk venni. Aztán majd meglátjuk, mi lesz a meccs eredménye, de az biztos, hogy mindent bele fogunk adni. Őszintén szólva, amikor már tovább jutsz a csoportból, ott már nincsenek kis csapatok. Sőt, már a csoportkörben sem voltak kis csapatok, de a kieséses szakaszban még kevésbé. Szóval teljesen mindegy, milyen ellenfél áll velünk szemben. Tudjuk, hogy bonyolult és kemény meccs lesz. Ráadásul Angliát ma már senkinek sem kell bemutatni. A labdarúgás egyik óriási nemzete, különösen mostanság. Úgyhogy nincs olyan, hogy rossz sorsolás.
Un match compliqué, un match dur, très grande nation du football, encore plus actuellement, donc
Anglia mellett Belgium útja is egy afrikai csapaton keresztül vezethet a nyolcaddöntőbe, a belgák Szenegállal találkoznak a 16 közé kerülésért. Jó hangulatban várhatja a két csapat első egymás elleni meccsét, a csoportgyőztesként továbbjutó Belgium, amelyben ezúttal is csereként szállhat be a 6 találatával Belgium legeredményesebb világbajnoki góllövője, a 33 éves Romelu Lukaku.
Nagyon hálás vagyok, hogy ennyi idősen is itt lehetek a válogatottal a világbajnokságon. A szezonbeli teljesítményem alapján ugyanis nem érdemeltem meg, hogy beválogassanak a keretbe. Örülök, hogy csereként tudom segíteni a csapatot, és Szenegál ellen is szeretnék döntő tényező lenni.
Most már egészen más torna vette kezdetét, ezt pedig már Pape Thiaw, a szenegáli labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya nyilatkozta a belgák elleni meccs előtt, és hozzátette, több agresszivitást és jobb hatékonyságot követel játékosaitól támadásban és védekezésben is.
Most egy teljesen új versenyszakasz kezdődik. Hiába végzel az első helyen a csoportodban, ettől még azonnal kieshetsz. Láttuk ezt a Hollandia-Marokkó mérkőzésen is. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy most már egészen más torna vette kezdetét. Eltökélten kell pályára lépnünk, meg kell nyernünk ezt a mérkőzést, ha versenyben akarunk maradni. Az első két mérkőzésen 6 gólt kaptunk, ez mindenképpen elgondolkodtató. Tudjuk, hogy ezt a tornát általában az a csapat nyeri meg, amely a legstabilabb védekezéssel rendelkezik. Szerencsére mi sok gólt is lövünk, de szilárdabbá kell válnunk hátul. Azt is tudjuk, hogy a bekapott gólyaink többsége egyéni hibákból született. Visszanéztük a felvételeket, pontosan tudjuk, hol hibáztunk. Most az a feladatunk, hogy ezeket kijavítsuk. Olyan erős ellenfelek, mint Belgium, Franciaország vagy Norvégia az ilyen hibákat azonnal megbüntetik. Már levontuk a tanulságokat, és remélem, hogy ezt a pályán is meg tudjuk majd mutatni. Nagy elszántsággal és önbizalommal készülünk erre a mérkőzésre, ugyanakkor maximálisan tiszteljük Belgiumot. Nagyszerű csapatról van szó, amely Európában és világszinten is meghatározó futballnemzet. Mi készen állunk, felkészültünk, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legtovább jussunk ezen a tornán.
A VB folytatásában tehát magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Konglói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz Atlantában, majd 22 órakor kezdődik Seattle-ben a Belgium-Szenegál találkozó, egyaránt a 16 közé kerülésért. Mindkét meccset élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Lemondott a hollandok korai búcsúja után Ronald Koeman szövetségi kapitánya, holland szövetség technikai igazgatója. Nigel de Jong csalódást keltőnek nevezte a VB szereplést, mert a cél az elődöntő volt, a vágy pedig a világbajnoki cím megszerzése. Ettől pedig messze elmaradt a válogatott, hiszen már a kieséses szakasz első körében kiesett a VB-n Marokkóval szemben.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14-10-re legyőzte Hollandiát a júliusi világkupára készülő magyar női vízilabda válogatott Szolnokon. A két együttes először találkozott egymással a februári Európa-bajnoki döntő óta, amelyet a hollandok nyertek meg büntető párbajban. A magyar csapat holnap ismét összecsap a hollandokkal a Hajós Alfréd sportuszodában. Nem jutott negyeddöntőbe a magyar női junior kézilabda válogatott a kínai Csingcsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó körében. Az első fordulóban búcsúzott Serena Williams Wimbledonban. Az egykori világ első három játszmában kapott ki a 20 esztendős ausztrál Maya Joyne-tól az angol nyílt tenisz bajnokságon. A világ elsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokló Williams 2017-ben nyerte legutóbbi Grand Slam címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett. Az egyesben 23-szoros Grand Slam torna győztes Serena nővérével Venus Williams-szel párosban játszik majd a londoni tornán. LeBron James, az észak-amerikai kosárlabdaliga sztárja, tájékoztatta a Los Angeles Lakers-t, hogy elhagyja a csapatot és máshol folytatja NBA-s karrierjét. Sajtóhírek szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Pár percig van a kezünkben, de évszázadokig a környezetünkben. Indul a műanyagmentes július.
Ez a baj, nagyon-nagyon lassan bomlanak a műanyagok, több száz év, illetve több ezer év. Egyre kisebb darabok lesznek, és lassan sejtszinten épülnek be.
Hát minden ütött lassan.
Apró lépésekkel nagy változást el lehet érni, hogy fogyasztóként csökkentsük a műanyagok felhasználását. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Mindennapi tippekkel is segítünk ebben.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Tiszta sport. Daun kosárlabda világbajnokság Körmenden.
Ez most az argentin-török meccsnek a fináléja, ugye?
Igen, az utolsó negyednek az utolsó percével vagyunk. Hát Milán színvonalat láthatunk. Az argentin csapat rendkívül taktikus, rendkívül fegyelmezett, rendkívül jól dobnak a sátor.
Labdapattogás, sípszó, dübörgő biztatás. A körmendi sportcsarnokban nemzetközi kosaras csapatok mérkőztek. Mint egy hagyományos tornán, de mégsem teljesen ugyanúgy. A világbajnokságon résztvevő sportolók valamennyien Down-szindrómával élnek.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 27 perc napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karának dékánja osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Július 1-én Semmelweis napján a Semmelweis Egyetemen történt felvételiztetés után, illetve az orvos avatás előestéjén. Általánosságban elmondva az orvosi tudás, az orvosi készséget egyrészről az elméleti tudás, a megszerzett tapasztalat és az empátia formája egészé. Már a felvételiztetés során is legfőbb szempont volt az olyan fiataloknak a felismerése, akik nagyszerű empátiás készséggel rendelkeznek, tekintettel arra, hogy ezen fiatalokból válik a legkiválóbb orvos. Az orvosképzés során feladatunk az elméleti ismeretek átadása, a gyakorlati képességek megtanítása és az empátiának a további érlelése. Egy igazi orvosra egy embert azt tesz, hogyha ezekkel a képességekkel rendelkezik. Egy rendkívül gyorsan változó világban élünk. Nagyon-nagyon sok minden változik, de hogy kollégáimnak, az orvostalgatóknak is mondani szoktam, vannak olyan dolgok, amik sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem változnak. És első helyen az empátia van. Az empátia az, ami megnemesíti az orvost, ami képességet ad arra, hogy megértse másnak a fájdalmát, és lehetővé tegye, hogy közösen a döntést meghozva őt gyógyítani tudja. És ez azért nagyon-nagyon fontos, ezt tapasztalatban mondom, hogy vannak rendkívül magas intelligenciájú, rendkívül okosan képzett jelentkezők, akiknek furcsa módon ez az empátiás képességük, ez gyengébb. Mi a Semmelweis Egyetemen, amikor a rektor úr elindított minket ez a vizsgáztatás felvételiztetésre, azt mondta, hogy mi vegyük fel a jövő Semmelweiseit. Nyilvánvaló ilyen egy ezer évben születik egy Semmelweis Ignác, de hogy aki igazán orvos akar lenni, aki elhivatott lesz a szakmához, aki keresi a választ arra, hogy valaki miért halnak meg, mások meg miért nem, és megy az ellenszélbe tovább, annak ellenére, hogy mindenki gyakorlatilag gátolja, mindenki ellentmond, minden ellen szól, de mégis kitart mellette, és egy olyan döntést hoz, és egy olyan felfedezést talál, ami gyakorlatilag senki sem fogadja sikerrel, vagy senki sem akarja elhinni, Ez volt Semmelweis Ignác. Mi ezeket várjuk, aki eltökélt, aki egész életén keresztül segíteni szeretné, aki egész életen keresztül tanulni szeretne. Én azért azt tudom mondani, ha megnézzük és összehasonlítjuk más szakmával, az orvoslás. Mi nekünk az a hobbink, amiért pénzt kapunk. És ha egy picit tovább megyek, akkor én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy azért a földi életünk az a fele barátainknak a segítése. És mi ezért kapjuk a fizetést. Tehát én azt kell mondom, a legszebb szakma, és a legszebb hivatás, és ez legyen valaki elhivatott, hogy ezt gyakorlatilag a képességei, a tanulása, a szorgalma lehetővé tette, és én azt gondolom, hogy legyen rá büszke, és méltóképpen dolgozzon, hogy valóban a társadalom így ítélje meg az orvosokat, hogy ők azok, akik segíteni szeretnének másokon, a bajba jutottakon.
Napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karának dékánja osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. A jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon. 8:30 után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondózt Lotta Judit.
Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása, megszüntetése. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. Ebben rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről. A V4 országok egyetértettek abban, hogy meg kell védeni az Európai Unió külső határait, amelyek a legtöbb esetben a NATO külső határait is jelentik. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót. Egy friss Euróbarométer felmérés szerint a kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Rekordmeleg csak nem 21 fok volt júniusban. A világ óceánjainak felszíni hőmérséklete a Kopernikusz tengeri környezeti megfigyelő szolgálat adatai szerint. A szakemberek szerint az El Niño éghajlati jelenség és a globális felmelegedés hatására a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlőcsomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap. A Dow Jones 3,1%-kal nőtt, az S&P 500-as 8,1%, a Nasdaq kompozit pedig 1,5%-kal tudott erősödni. Szoros összefüggés mutatkozik a mesterséges intelligencia egészségügyi célú használata és az oltás ellenes tévhitek elfogadása között. Egy az Egyesült Államokban elvégzett, csak nem 2500 fős reprezentatív mintán végzett kutatás szerint a mesterséges intelligencia eszközök használata összefügg az olyan téves állítások elfogadásával, mint hogy egy betegség elleni védőoltás veszélyesebb lenne magánál a megbetegedésnél. Az OpenAI is elismerte, hogy az egészségügy a ChatGPT egyik legnépszerűbb felhasználási területe, hetente több száz millió ilyen jellegű kérdést kap a rendszer. Csak nem 40 éves mélypontra gyengült a japán jen tegnap a dollárral szemben. A dollár árfolyama Tokióban 162,4 jenig emelkedett, amire 1986 december óta nem volt példa. A jen gyengülését az amerikai kamatemelési várakozások és a japán-amerikai kamatszint közötti jelentős különbség hajtja. A japán pénzügyminiszter jelezte, hogy a kormány szükség esetén kézbeavatkozni a devizapiacon az árfolyam túlzott ingadozása miatt. Donald Trump pénzügyi vagyonnyilatkozata szerint 2025-ben több mint 2,2 milliárd dollár bevételre tett szert, főleg kriptovalutás és digitális tokenes üzletekből, ezek több mint 1,4 milliárd dollárt hoztak. Emellett jelentős bevétel származott ingatlan és golf érdekeltségeiből, valamint több mint 86 millió dollárt kapott médiacégek elleni perek egyességeiből. A Fehérház szerint mindez összhangban áll azzal, hogy az Egyesült Államok a kriptoszektor egyik vezető központjává váljon, erről ír a The Washington Post. Emelkedéssel zártak a főbb európai indexek, a londoni FTSE 1,1, a frankfurti DAX 1,5, Milánó 1%-ot tudott erősödni, Párizs és Madrid egyaránt 4,1%-os pluszban zárt. A védelmi kiadások nagyarányú növelését jelentette be a brit kormány. Keir Starmer távozó miniszterelnök közlése szerint 2029-ig csak nem 80 milliárd fontra emelik az éves védelmi költségvetés szemben az előző időszak 54 milliárd fontos szintjével. A következő 4 évben összesen majdnem 300 milliárd font jutna majd katonai célú beruházásokra, ezzel a brit védelmi költségvetés elérné a GDP 2,7%-át. Beavatkozhat a Paramount, a Skydance és a Warner Discovery 110 milliárd dollár értékű összeolvadásába az Egyesült Királyság. A lépés megakaszthatja a tranzakciót, amelyet az Egyesült Államok és Kína versenyhatóságai már jóvá hagytak. Az ügylet most a brit verseny- és piacfelügyeleti hatóság elé kerülhet. A szervezet 2023-ban azzal került be a hírekbe, hogy megpróbálta megakadályozni az Activision Blizzard Microsoft általi 69 milliárd dolláros felvásárlását. Az amerikai jóváhagyás mellett egyébként már Kína, Ausztrália, Németország, Franciaország és Szaúd-Arábia is engedélyezte az összefonódást, az Európai Unió versenyhatóságai viszont még vizsgálják azt. A brit kulturális miniszter szerint a Paramount üzlete érdemi hatással lehet a hírszolgáltatásra és a streaming piacra. Az esetleges késedelem több százmillió dolláros extra kiadást eredményezhet a Paramount oldalán. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 139.892 ponton új történelmi csúcson zárt, a részvénypiac forgalma 30,7 milliárd forint volt. A vezető papírok a Richter kivételével erősödtek, a gyógyszergyár részvényei napközben pluszban voltak, a tegnapi napot végül 2,1%-os csökkenéssel zárták 12.050 forinton. A MOL 7,1%-kal erősödött 3.700 forintra, az OTP 9,1%-kal emelkedett 45.950 forintig, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os pluszban 2.650 forinton zárt. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon. A Masterplast NRT és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött szerencsőüzem stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, és több exportpiacon is jelen vannak. A Masterplast 2023 elején vette át a projektet, majd stratégiai partnerséget alakított ki a varsói tőzsdén jegyzett Selena Group-pal, amelyel jelenleg mintegy 50 millió euróból közösen építették fel a szerencsi üzemet, és üzemeltetik azt 2025. decemberre óta. Ezzel 20 év után ismét jelentős üveggyapot gyártási kapacitás működik Magyarországon. Végül, de nem utolsó sorban, nézzük, hogy hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 356 forintba és 21 fillérbe, 1 amerikai dollár 312 forintba és 35 fillérbe, egy svájci frank 385 forintba és 95 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
A legfrissebb pénzpiaci híreket pedig Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 40 perckor pedig gazdasági témával, kérdésekkel folytatjuk. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni. Erről még múlt pénteken beszélt a pénzügyminiszter. Viszont most megjelentek a legfrissebb államháztartási adatok. Ezzel kezdjük a beszélgetést. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdasági lesz a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
No, hát tegnap vagy tegnap előtt a miniszterelnök beszélt, ugye az államháztartási hiányról, nézzük, hogy mit árulnak el a számok.
Ja, az eredmény szemületű hiány adatai jöttek ki, hát ezelőtt 11 perccel, tehát eléggé friss adatról tudok beszámolni a hallgatóknak. 9%-os volt a hiány az első negyedévben, hát ez nem egy alacsony szám. Ugye, hogyha az első negyedéves adatokat megnézem, akkor talán 2 év volt, amikor ennél magasabb volt a hiány. Most, hogyha tévedek, és volt egy harmadik, és akkor elnézést, de 2023-ban volt nagyjából ennyi, minimálisan magasabb, és 2006-ban, hát ugye emlékszünk, az is egy erősen választási év volt, akkor 15% fölötti hiány volt. Nem fogom felolvasni az összes számot, de talán ami a legfontosabb, ugye a bevételek 11,5%-kal növekedtek, ez egy elég szép szám, azt gondolom. A kiadások 18,7%-kal, hát ez egy még szebb szám, de hát ugye itt jól mutatja az első negyedéves költségvetési politikának a lazasságát. Ugye hát ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag itt az első 4-5 hónapban az egész évre tervezett hiánynak, ugye az eredeti hiánynak nagyjából a 90%-a jött össze pénzforgalmi szemléletben. Ugye, hogyha egy módosított hiányt nézünk, ugye itt a 3,9%-os hiány volt az eredeti, ez szerepel a költségvetési törvényben, de utána ugye bemondtak egy magasabbat, nyilván nem átvezetve a költségvetési törvénybe, az 5%, akkor az arányosan valamivel kisebb, 70 akárhány százalék.
Jó, az első negyedévről beszélünk, mindezek tükrében hogyan alakulhat a következő 3/4 év, most már csak fél év tulajdonképpen, hiszen azért most már azóta eltelt néhány hónap, szóval hogy mi mozgathatja lefelé, illetve fölfelé ezeket a számokat. Ez azért is fontos, mert érkezhetnek uniós pénzek, illetve azoknak az uniós pénzeknek vagy lyukaknak a betöltése is megtörténhet, ugye, amelyeket kifizetett az előző kormány ugye a fejlesztésekre, csak nem érkezett meg a pénz.
Így van, kezdjük talán ez utóbbival. Ugye ez, amit kifizetett, ez ebben az eredmény szemléletű adatban, tehát aminek ugye elvileg 3% alatt kéne lenni, hát látjuk, hogy most ettől egy kicsit messzebb vagyunk. Ez úgy került elszámolásra, hogy amikor a kormányzat kifizette belföldre, akkor ez ilyen fiktív lábként megkerült a bevétel is mellé. Tehát hogyha ez az uniós pénz nem érkezne be, akkor itt a visszamenőleges adatok kerülnének felfelé revideálásra, tehát az elmúlt évek hiányai nőnének. Eredmény szemléletben, ugye, hogyha ezek a pénzek beérkeznek, akkor ez nem változtat semmit. Pénzforgalmi szemléletben persze nagyon is változtat, hogy ez a pénzforgalmi szemlélet, ez az államadósság értéke szempontjából fontos, meg ugye ez az, amit meg kell finanszírozni a gyakorlatban az államadósság kezelőnek. Most nyilván vannak olyan projektek, amik az idei költségvetést érintik, ugye ezeknél azért az idei számot ez nagyban befolyásolni fogja. Ugye itt az RRF pénzek az, amelyekről sürgősebben beszélünk. Ugye itt az idei évben el kell számolni, elvileg ki is kell fizetnie az Európai Bizottságnak, tehát ez igencsak érinti az idei évet. A kohéziós pénzek az ugye egy hosszabb folyamat, ugye 27-ig tart a költségvetési ciklus, és utána még van 2-3 év, amíg a projekteket el lehet számolni, tehát az kevésbé sürgős és kevésbé idejév, sőt, ugye ott több projekt átvesztéve onnan az RRF-re, hogy az RRF-re legyen elég elszámolható projekt, hát ugye nyilván ez kevésbé volt prioritás a bizonytalan forrásokat elkölteni, de azért le lehet ezt kötni, meg ugye egy kis trükközést is lehet csinálni, hogy akkor felhasználják, de nem használják föl, itt ugye olyasmiről van szó, hogy akkor a fejlesztési bank megkapja, államháztartáson kívülre kerül, de ugye nyilván ő nem dobja ki azonnal a piacra, hanem a pályáztatás azért eltart egy ideig, meg a projektek is.
Jó, valamiféle egyensúly megtartásához vagy eléréséhez kell-e költségvetést módosítani az idei évben, és egyáltalán szerencsése fél évkor mondjuk költségvetést módosítani?
Hát nem azért módosítunk költségvetést, ugye, mert szerencsés, hanem mert kell, vagy hát legalábbis kellene. Ugye az elmúlt években azért az volt a gyakorlat, hogy a költségvetést legtöbb esetben akkor sem módosították, hogyha nem nagyon hasonlított az eredetihez. Ugye akár azért, mert félrement valami, akár azért, mert egyébként teljesen indokolható dolgok történtek, ami miatt félrement, gondolhatunk itt egy koronavírusra. Viszont azért a sokkal átláthatóbb, hogyha módosítják. Ugye ez a piacoknak egy jelzés mindenképpen. Nyilván egy új kormányzat az ugye akkor szereti bemutatni, hogy mit kapott az elődjétől. Most még ugye egy olyan helyzet van, hogy akkor rá tud mutatni, hogy ez az elődöm hibája, ezt a hiányt nem én hoztam össze. Gyakorlatilag egy kicsit azt is mondhatjuk, hogy az idei hiány az a piacoknak valahol kevésbé lényeges, hiszen ugye azt mondjuk, hogy hát ezt az előző kormány csinálta, ez ellen már ki van fizetve, nem tudunk mit tenni. Viszont ugye jövő évben ezt már kevésbé lehet elmondani, tehát nyilván itt a jövő évi hiányra is nagyon kíváncsi a piac, ugye ez majd ősszel kerül bemutatásra, hogy mi a jövő évre tervezett pálya. Hát itt ugye amit tudunk, hogy most idén lesz egy ilyen, nem tudom, 7%, 6,5-7% körüli hiány várhatóan. Nyilván, hogy pontosan mennyi, az részben kormányzati döntések kérdése is. És ugye, hogyha eurót szeretnénk bevezetni, akkor ezt kell levinni a GDP 3%-ára.
Ezt akartam kérdezni, hogy mennyinek kell lenni például az államháztartási hiánynak. Most euró bevezetése nélkül is nyilván van egy normál tartomány, amiben mozogni kell. De hogyha már az euró bevezetéséről beszéltünk, akkor folytassuk ezzel. 2030-ra tűzte ki ugye célul az új kormány az euró bevezetését. A kérdés az, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni, és hogy 2030-ig tudjuk-e teljesíteni. Pont azért, mert például a geopolitikai helyzet is kiszámíthatatlan. Vannak tényezők, amelyek még befolyásolhatják, meghatározhatják akár a gazdaságot, vagy újabb újratervezés jöhet. Na de nézzük a feltételeket, hol állunk, hogy állunk most.
Mielőtt a feltételekről beszélnék, talán az jutott eszembe a kérdésre, hogy tulajdonképpen mi az a három dolog, ami az euró bevezetéshez kell. Hát most nem a pénzre gondolok, hanem ugye egyrészt kell egy politikai akarat. Tehát ez most úgy tűnik, hogy megvan, ugye korábban ez hiányzott leginkább, tehát volt olyan pillanat, amikor a feltételek teljesítése alapján akár be is vezethettük volna. Másrészt nyilván kell egy megfelelő gazdaságpolitika, és harmadik pontként pedig idehoznám kicsit zárójelben, és úgy mondom, hogy szerencse, és akkor itt ezt a csúnyábban kifejezve a geopolitika, vagy akármi, ami ugye sok hatást okozhat, és ami letéríthet minket erről az úttól. Hát most, ha jön valami válsághelyzet, ami elviszi az inflációt, elviszi a hiányt, arra nem feltétlenül lehet felkészülni. Ugye mik a feltételek? Alacsony költségvetési hiány, ugye kisebb, mint 3%. Tegyük hozzá, és egyébként ez a kérdésben is nagyon helyesen elhangzott, és ezt nem lehet szerintem elégszer hangsúlyozni, hogy az, hogy a pénzügyeink rendben legyenek, az nem az Európai Bizottság érdeke, az nem az euróbevezetés érdeke, az Magyarország érdeke. Tehát akkor is le kell szorítani a hiányt, ha éppen nem szeretnénk eurót. Nyilván az euró az ehhez egy jó mérföldkő vagy célkitűzés, de egyébként is kell. Hogy államadósságot 60% alá, vagy csökkenő pályára, alacsony infláció, illetve a hosszú hozamokat kell lejjebb hozni. Ez most egyébként sokat csökkent, tehát itt nem vagyunk már nagyon messze, de még azért egy kicsit dolgozni kell. Nyilván ezen segíthet, hogyha jobb a költségvetési helyzet.
Gazdaság megmentését mindenki az uniós forrásoktól várja. Segíthet-e ebben például, vagy ezeknek a céloknak az elérésében? Fél percünk van.
Mindenképpen segíthet, de azért persze önmagában nem lesz az uniós forrásoknál 4%-os növekedés, itt az export beindulása is nagyon fontos, illetve hát ugye korábban is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy magasabb hozzáadott értékű termelésre való áttérés. tehát azért az uniós források kellenek, és nem is csak azért, hogy a gazdaság fejlődjön, hanem hogy azok az infrastruktúrális beruházások megtörténjenek, amelyek ugye az ország működéséhez elengedhetetlenek. Hát itt gondolhatunk például a közlekedési infrastruktúrára.
Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8 óra 49 perc, megváltozott a nyaralók viselkedése, ugyanis itthon is hódít a siesta ideje. Van, ahol már éjszaka is lehet múzeumba menni, máshol este 10 órakor is nyitva vannak a fagyizók. Erről beszélgetünk a következő percekben Fekete Tamással, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
No hát ebben a forróságban, amit most már napok vagy talán hetek óta élünk, úgy érezzük, ugye, mintha most már hetek óta élnénk ezt a forróságot, de ami majd lehet, hogy idővel állandósulni fog. Őszintén szólva, strandra menni nem kellemes, egy étteremteraszán ülni sem kellemes, az ember inkább elbújik valahova, mint ahogy egyébként például ez régebben Görögországban is, vagy Olaszországban is működött. Elbújik valahova hűsölni, aztán valamikor délután kezdi el élni az igazi nyaraló időt. Na nézzük, hogy Magyarország hogyan tud ehhez alkalmazkodni.
Azt lehet mondani, hogy tényleg az elmúlt években kialakult klímaváltozás, vagy tapasztalatok klímaváltozása hatással van a Balatonra érkező vendégek napi időbeosztására is. És tényleg, mint egy olaszországi siesta rendszer kezdünk kialakulni, amikor sokkal tudatosabbak a vendégeink, sokkal jobban oda figyelnek az időjárásra, a hőségre, a komfortérzetre és az élmény minőségre, ennek megfelelően osztják be a napi rendjüket, ahogy ön is említette, akár a korarendeli órákat kihasználva, a hűsebb időszakokat, ilyenkor az aktív turisztika iránt érdeklődő embereket láthatjuk nagyon sokokat bringázni a Balaton körül, futnak sokan reggelente, vagy éppen lemennek a tóra szapozni vagy szörfözni. Ez az időjárás változás amúgy a szeles sportok kedvezőjének is segített, hiszen a reggeli órákban elég gyakran kellemes szeleket lehet tapasztalni, és ez kifejezetten jó akár a szörfözőknek, akár a vitorlázóknak. De természetesen, aki nem annyira aktívan akarja eltölteni a nyaralásának a kora reggeli óráját, azok közül sokakat látunk ilyenkor a helyi piacokon is, amikor még elmennek körülnézni, vásárolgatni, és kihasználják a nagy forróság előtti időszakot. Sőt, ugye nagyon sokan a strandolásukat is a kora reggeli órákban kezdik, pontosan azért, hogy a nagyon meleg déli, déltől 3-4-ig tartó időszakban esetleg más programot tudjanak igénybe venni, és ilyenkor értékelődnek fel természetesen azok a helyek, amelyek hűvösebbek. Ilyenek lehetnek mondjuk a borászatok, a klimatizált éttermek, vagy éppen múzeumok, kastélyok, vagy akár Balaton környékén ugye jó szívvel ajánlhatjuk a barlangokat is, amelyekből több is van, ha csak éppen kiemelnék párat, akkor akár mondhatnám a Tapolcai Tavas barlangot, vagy a Lóci barlangot, vagy a Csodabagyos barlangot Balatonöderisben, ahova érdemes ilyenkor ellátogatni, természetesen tájékozódva, hogy éppen mikor, hogyan vezetnek például a túrát, mert ezek között van olyan, amelyik túravezetéssel látogatható csak. Vagy éppen el lehet menni egy klassz kastélyba, itt is abból is van rengeteg, és klassz élményeket, tehát jó élményeket lehet megélni, pontosan azért, hogy az időjáráshoz alkalmazkodva komfortosabban érezzük magunkat.
Nagyon tetszett az előbb a kifejezés, amit használt, az élmény minőség, hiszen azért mégiscsak arra vágyunk, hogyha elmegyünk nyaralni, akkor ne bezárva üljünk egy klimatizált szobába, hanem igen, megélhessük azokat az élményeket, és jól élhessük meg azokat az élményeket, amelyeket ön is említett az előzőekben. A kérdés az, hogy a turizmus résztvevőinek, és itt nem csak nem a turistákra gondolok feltétlenül, hanem a szolgáltató szektorra, hogy mennyire könnyű vagy nehéz ehhez alkalmazkodni. Azért kérdezem ezt, mert ott mégiscsak a munkaerővel is számolni kell, van egy munkaidő, amit be kell tartani, aztán a hőség nyilván mindenkinek az energia szintjét is megváltoztatja, tehát hogy hogyan idomulnak, alakulnak, vagy alakul a szolgáltató szektor mindezekhez az elvárásokhoz, amelyeket tulajdonképpen most már a klímaváltozás alakított ki, ahogy ön is fogalmazott.
Én úgy gondolom, hogy ez is egy folyamat lesz. Tehát nem az egyik pillanatról a másikra fog megváltozni, ugyanúgy, mint ahogy például ezt tapasztalhattuk a négy éjszakos Balaton szolgáltatási struktúrájának a kialakulásakor is. Tehát konkrét példát is tudok önnek erre mondani. Tudok konkrétan balatonszüredi fagylaltozóról, amely a korábbi években mondjuk este 9-ig tartott nyitva, és ma már pontosan ezen megváltozott szokások miatt este 11-ig változtatta meg a nyitvatartását, és úgy szervezi a munkaerőt és a munkaerő beosztást, hogy például a déli legforróbb órákban, amikor sokkal kevesebben sétálnak az utcákon, akkor kevesebb személyzetet tart a fagylaltozóban, akkor tartanak szünetet, és az esti órákra pedig akkor emeli meg a létszámát a kiszolgáló személyzetnek, pontosan azért, hogy a nagyobb forgalmat pedig flottul és faszul tudják kiszolgálni, hiszen ne felejtsük el, hogy sokkal többen maradnak az emberek pontosan emiatt a strandon. Egy napi példát tudok említeni, Balatonföldvár esetében, amikor ismerősöket, barátokat látok 9 órakor följönni a strandról, pontosan azért, mert az esti kellemes, hűvös időszakot, vagy idézőjelben mondom ezt természetesen ebben az időjárási viszonyok között a hűvös időszakot, de a nappali forrósághoz képest hűvösebb időszakot kihasználják a vízparton, ehhez alkalmazkodnak természetesen a szolgáltatók is, és hát kénytelenek is alkalmazkodni, hiszen az az időszak, amikor ők pedig a szolgáltatásaikat értékesíteni tudják, bevételt tudnak generálni a vállalkozásaikba.
No, hát megváltozott a nyaralók viselkedése, ehhez pedig úgy tűnik, hogy nagyon rugalmasan tudnak alkalmazkodni a turisztikai szolgáltatók, és erről is beszélgettünk az elmúlt percekben, méghozzá Fekete Tamással, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével. Köszönjük szépen! Óra 56 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora pedig ezzel véget ért. Hamarosan 9 óra után következik, majd a délelőtt Gécsek Tóth Enikő várja önöket. Én pedig valamennyi kollégám Pilinger Marianna, Pap János, Bényi Csaba és Szilágyi Zsolt nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot és minden jót kívánok. Csete Beátát hallották.
Figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben.
8 millió 9.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.